Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. június 3-án szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukkel Tamás. Kellemes nyárias idővel indul a nap, majd megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúl nagyobb részén 17 és 24, míg keleten 25 és 30 fok között alakul. Késő estére aztán 12 és 19 fok közé hűl majd a levegő. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót a stúdióban. A bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A magyar kormányfő Berlinben találkozott a német kancellárral, ma már Párizsban tárgyal.
Szigorítják az uniós migrációs politikát, megszületett a megállapodás a visszaküldési rendeletről.
600 kg kokain találtak a hatóságok Csepelen, mondjuk a részleteket. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután találkozott a német kancellárral.
Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, akár az Európai Unió 2034-ig szóló többéves pénzügyi keretéről, akár az illegális migrációval szembeni küzdelemről, külpolitikáról vagy a versenyképesség kérdéseiről legyen szó. A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon. A német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát.
Mindent meg fogunk tenni azért, hogy erősödjön a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés a szeretett hazáink között. Beszéltünk energiaforrásokról, energiafüggetlenségről. Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból, helyről tudjuk beszerezni az energiaforrásokat, legyen szó gázról, vagy éppen olajról. Egyrészt az energiabiztonság miatt, másrészt az ár miatt, hiszen hogyha valaki több forrásból szerzi be az energiát, akkor nyilván olcsóbban is tud, vagy jobban tud tárgyalni.
Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével.
Júniusban elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna és Moldova. A magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico.
A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU tagságra való törekvésével szemben. Lehetővé téve ezzel, hogy Ukrajna és Moldova a következő napokban hivatalos csatlakozási tárgyalásokat kezdjen. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folynak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezetcsoportot június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián nyitják meg.
Jelentős szigorítás jön az uniós migrációs politikában. Megszületett a megállapodás a visszaküldési rendeletről, amely lehetővé teszi majd, hogy azok az illegális bevándorlók, akik nem kapnak menedékjogot, valóban elhagyják az unió területét. Ma ugyanis a kiutasítottaknak mindössze egyharmadát sikerül hazaküldeni. Brüsszelből Baracka Eszter jelentkezett.
Létrehozzák az európai közös kiutasítási parancsot, ezt a tagállamoknak majd el kell ismerniük. Egyelőre azonban ettől vonakodnak, így kaptak 3 év haladékot, addig ez csak önkéntes alapon történik meg. Ennek az a célja, hogyha a kiutasított illegális bevándorlók elszöknek egy másik tagállamba, akkor ott is nyomon követhessék őket. Azután, akit kiutasítottak, őrizetbe vehető lesz több esetben, például, hogyha nem működik együtt a hatóságokkal, hogyha biztonság kockázatot jelent, illetve abban az esetben is, hogyha fennáll a szökés veszélye. Ez akár 2 év is lehet, bármint a fogvatartás, és az ő esetükben el lehet rendelni beutazási tilalmat is, ami akár a 10 évet is elérheti. És jönnek az EU-n kívüli migrációs központok, ide lehet szállítani majd azokat, akiket az Európai Unióból kiutasítottak, de a hazájuk nem fogadja őket vissza.
Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon.
Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért.
Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban is. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára.
Azt mondta, hogy a több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése.
Itt a Krónika. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss akciókampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza, mondta az Agrárkamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
Süle Katalin hangsúlyozta, ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Hozzátette, az Agrárkamara arra számít, hogy az akció végéig 2029-re Magyarországon 1,2 millió fiatalt érnek el.
Célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
Magyarországon soha nem látott mennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség nemzetközi összefogással a Delta programban, jelentette be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatalának főosztályvezetője.
Csupor Máté elmondta, hogy a kábítószer Ekvádorból származik és banán közé volt rejtve. A konténereket még novemberben szállították a brémai kikötőbe, ahonnan Magyarországra 6, Romániába pedig 14 konténer érkezett.
Mindenfajta ellenőrzés negatív volt. Negatív volt a német röntgen, negatív volt a magyar kézi röntgen. Találtunk némi fizikai rongálás nyomokat a konténereken, de hát egy ekkora szállítási úton ez természetes is lehet akár. De egyszerűen hittünk a saját nyomozásunknak is, illetve az információ forrásának is, és igazunk lett. Úgyhogy örömmel jelenthetem be, hogy gyakorlatilag 7000 banán dobozt vizsgáltunk át egyesével, és gyakorlatilag egy teljes raklapon találtunk 522 kiló kokaint. Ez a több mint fél tonna kokain, melynek a fekete piaci utcai ára nagyjából most olyan 15 milliárd forint körül van, ez ott hevert a konténer közepén.
Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben megtörténhet. Becslések szerint Magyarországon már több mint 100 000 elektromos rollert használnak, és tavaly 70%-kal nőtt az ilyen járművel okozott személyi sérüléses balesetek száma a megelőző évhez képest.
A kétkerekű járművekkel közlekedőket ellenőrzi a héten a rendőrség.
Országszerte fokozottan figyelik a bukós isak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását, számolt be a részletekről Karkusz Kristóf, a győri rendőrkapitányság megbízott sajtóreferense.
Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Roadpol hálózatának akcióját hajtják végre a héten kollégáim. Itt a kétkerekű járművek állnak fókuszban, kerékpárosok, motorkerékpárosok, segédmotorkerékpárosok, illetve az elektromos rollerrel közlekedők is. Kollégáim főként balesetmegelőzési céllal hajtják végre az ellenőrzéseket, a szolgálunk is védünk védjegyében, tehát nem az a célunk, hogy bírságokat szabjunk ki, hanem az, hogy minél kevesebb sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történjen hazánk közútjain.
Több mint 450 intézmény 3000-nél is több programmal várja a látogatókat június 20-án a Múzeumok éjszakáján, jelentette be a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár.
Sári Zsolt emlékeztetett, a rendezvényhez a fővárosi intézmények mellett idén is csatlakoztak vidéki települések. A kiemelt helyszín ebben a szezonban Sopron lesz. Az esemény tematikája az ízekbe zárt történetek megismerése. Hangsúlyozta, a legtöbb program 6 éves korig ingyenes, az idősebbek 1500 forintért, a felnőttek 3000 forintért válthatnak karszalagot, amellyel a budapesti múzeumi autóbusz körjáratokra is fel lehet majd szállni. További információ az esemény honlapján és a mobil alkalmazásában olvasható.
Egészen különleges módon mutatja meg azt a fantasztikus, azt a hatalmas tudást, ami a múzeumokban, a közgyűjteményekben jelen van, az a tudás, ami a gyűjteményekből származik, és nem titkolt célja a múzeumok éjszakájának, hogy sokkal szélesebb körhöz, sokkal szélesebb társadalmi bázishoz eljuttassa a múzeumaink, és most már hozzátehetjük, hogy nem csak a múzeumaink üzenetét, hiszen a múzeumok éjszakájához nem csak múzeumok, hanem a kulturális terület számtalan intézménye, intézményrendszere csatlakozott.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint szélesítési munka miatt átépítették a terelést az M1-esen Budapest felé, Biatorbágy és az M0-ás csomópont között. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 9. kerületben a Táviró utcában a Táviró köznél útszűkület nehezíti a haladást felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
Ez volt a Krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
A mikrofonnál Berő Emese. A Veszprém megszerezte 30. bajnoki címét a férfi kézilabda NB1-ben, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén, így 2-0-ra nyerte a párharcot. A Veszprém 100%-os mérleggel pontvesztés nélkül védte meg címét. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A mieink az elődöntőben Ukrajnával találkoznak. Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól, a második körben a mieink 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt. Csapatával a 6. Európa Liga szereplést érő helyen végzett az angol bajnokságban. az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Az ibériai ország válogatottja 16,1%-kal került az aranyérem várományosok élére. Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10%-nál magasabb esélyt a végső győzelemre a világbajnokságon. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
A cukorbetegség előszobájaként tartják számon az inzulinrezisztenciát. Egyre több fiatalt is érint ez az állapot, ami egyébként diétával, mozgással, stresszkezeléssel és orvosi ellenőrzéssel karbantartható. Persze kitartónak és fegyelmezetnek kell lenni. Adunk néhány tanácsot a cukorbetegség kialakulásának eltolásához. Bakanita vagyok, várjuk Önöket!
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
2026. június 3-a, Klotild névnapja van ma, néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Több ezer középiskolás kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség Nemzeti Összetartozás napi programjában holnap, azaz június 4-én a trianoni békediktátum évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján. Erről is beszámolunk 3-4 hét előtt. Aztán tárgyalás Berlinben, Magyar Péter Friedrich Merz német kancellárral találkozott, de vajon milyennek a találkozás? A háttere. Ennek is utána járunk 4-8 után. Aztán ugyancsak egy egyeztetés, szintén Magyar Péter, de már a Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal. Vajon milyen hatása lehet ennek az uniós piacokra, illetve az itthoniakra, mert az euró bevezetéséről is szó volt. És vendégünk lesz Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, a végrehajtói vizsgálóbizottság elnöke lesz. Erről is szólunk, milyen visszaélések lehettek, hogy működik majd ez a bizonyos parlamenti bizottság, amelyet vezet. És a stúdióba várjuk Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, mert hogy 10 ellenzéki megyei jogú város vezetőivel közös nyilatkozatot juttatott el az új kormányhoz. Megtudjuk tőle, hogy mi is van ebben. Az önkormányzatokat sújtó elvonások miért tékének mérséklése az biztos, a továbbiakat majd tőle 8 óra előtt 10 perccel. A műsort ma Gál Ilona szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
20 évvel ezelőtt jelent meg hazánkban a madárinfluenza vírus, ami akkor a nyár elején Bács-Kiskun megyében robbant be leginkább, ahol 29 helyen regisztráltak kitörést. A délalföldi vízi szárnyas tenyésztők életében azóta természetesnek számít az, hogy évente kétszer tavasszal és ősszel megjelenik a madárinfluenza vírus. Juhász Zsolt riportja.
Van olyan tanya, ahol szállításra készen vannak a tömött libák. Nem tudjuk azokkal mi lesz, aki bukik 5-600 ezer forintot, mert első osztályú báj van benne, gyönyörűk az állatok, és nem szállíthatja el.
Bodoglár határában 2006-ban ezekben a napokban tábla jelezte, hogy madárinfluenzával fertőzött területre érkezik az utazó. A műútról se jobbra, se balra nem lehetett letérni, csak azok voltak kivételek, akik az útmenti tanyákban laktak.
Nálunk Szankon is onnan se lehet szállítani, ami probléma az, hogy Vágóhídra szerintünk nem kerül egy állat se.
Szankon szintén 2006 júniusában madárinfluenza gyanúja miatt 19 ezer házi szárnyast semmisítettek meg. Molnár Zoltán, akkori Bács-Kiskun megyei főállatorvos a következőket mondta a szigorú intézkedésekről.
Egy kilométeres sugarú körben fertőzés tovább terjedésének megelőzési céljából ki kell írtanunk kb. 300 ezer állatot, aminek ugye két változaton, egyik Vágóhíd útján természetesen nem kerül forgalomba a vágott állat, hiszen elvéreztetés után konténerbe, másik pedig helyi megsemmisítéssel, pontosabban leüléssel és ATF-hez történő szállítással történik. Minden állattartó telepre történő bemenetelkor elvileg bocsit fertőtleníteni kell. Itt az állományok egészségesek, ahol most az írtás történik. Ennek ellenére preventíve vagy óvatosságban ezt is megtesszük.
Kecelen is minden évben rendszeresen visszatérő veszélyt jelent a madárinfluenza megjelenése. Egy keceli víziszárnyas tenyésztő 2000 2017-ben ezt nyilatkozta.
Nagy mértékű volt a kivágás, tehát ebben a régióban centralizálódtunk teljesen. 147 ezer kacsánkból 5 ezer darab élő van, ilyen 550-600 millió forint körüli a kára.
A Tiszakécske határában uniós színvonalú víziszárnyas telepen gazdálkodó Szántó István is 2006-ban szembesült azzal, hogy a madárinfluenza megjelenése milyen tömeges pusztulással jár. Bár az ő telepét mostanáig nem érintette közvetlenül a fertőzés. A tenyésztővel a teleptől jóval távolabb beszélgettünk.
Mentes időszakokban is előfordulhat, hogy befertőződik a telep, hiszen most már a vírus itt van Magyarországon. Tehát most már nem feltétlenül a vándorló madarak hozzák, tehát a Magyarországon élő vadmadarakban is megtalálható állandó jelleggel a vírus. 2004-ben és 2009-ben, tehát uniós szintű baromfi telepet tudtam kialakítani, és 19 évig én meg is úsztam a madárinfluenza fertőzést a telepen. Tavaly elért bennünket is a végzet, és megfertőződött a telep. Máig sem tudom, hogy honnan kerülhetett be, és az idén is sajnos befertőzöttünk február elején, akkor ugye a Tisza mellett, Tisza jelen Tiszaföldvár környékén ütötte fel január második felében először a madárinfluenza, és ez február elején elért bennünket is, és érdekes volt, a hóolvadás után elképesztő mennyiségű vadliba lepte el a környéket. A vetések szó szerint szürkék voltak a vadlibától, de a kerítésünktől, ahogy a vetésen néhány méterrel tömegével voltak libák, és most valószínűleg attól kapta el a telep a fertőzést. Ugye ki is lett írtva az állomány, fertőtlenítések, várakozási idő, most már ismételten tudtunk telepíteni, és amennyire lehetett, igyekszünk fokozni az előírások betartását és a védekezést, mert a gazdákra nézve rám is rettenetes következményekkel járt.
Évente kétszer, akkor most már ezzel együtt kell, hogy éljenek?
Ha nem tudom megelőzni, és nem tudom elkerülni a további fertőzéseket, akkor egyszer nem tudom tovább folytatni ezt a tevékenységet, mert egy-egy ilyen fertőzés a kártalanítás mellett azért jelentős veszteséggel jár. Pillanatnyilag olyan előírások vannak a víziszárnyas tartókra, hogy a különböző megvalósult intézkedéseknek megfelelően kiszámolja az állategészségügyi hatóság, hogy mennyi kártalanítás jár a telepnek, viszont annak csak a 80%-át kapjuk meg egy olyan meggondolásból, hogy ne akarjanak madárinfluenza fertőzést szerezni a telepek.
Most Bács-Kiskun vármegyében beszélgetünk, a vírus az megjelenik az Észak-Alföldön is, de ott korábban véget ér egy-egy ilyen madárvonulás okozta fertőzés.
Baromfi telepek sűrűsége alapvetően befolyásolja a vírus továbbterjedését. Amikor Szabolcs megyébe, tehát ott ritkán vannak a telepek. Tehát sok kilométerre egymástól, és valamelyik telep befertőződik, jobban meg lehet védeni, hogy ne terjedjen tovább. Itt sajnos Bács megyébe elsősorban, tehát olyan sűrűségben vannak a telepek, hogy szinte megvédhetetlenek. Tehát olyan is van, hogy a kerítések összeérnek. Ha egyik befertőződik, nem lehet megvédeni a többit. Olyan teherautó mozgás van, állatszállítás, ateves kocsik, takarmányos kocsik, amik egyik telepről mennek a másikra, és óhatatlanul átvihetik a fertőzést. Tehát történt is, az előző kormányzat alatt kisebb nagyságú telepekre adtak pályázatot, és kaptak pénzt azért, hogyha 3 vagy 5 évig nem folytatnak ilyen tevékenységet. Valamelyes Litkút is, ez első Babás megyeiek pályáztak erre, de ez csak a kis telepekre, a kis tömőkre vonatkoztak. A nagyobb telepek, nagyobb tömők, tehát azokra ez nem vonatkozott, ez a pályázati lehetőség. Ezek változatlanul működnek, és még mindig nagyon sok telep van olyan sajnos, ami nem biztos, hogy feltétlenül megfelel minden elvárásnak, aminek meg kellene felelni.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
A magyar kormány visszavonhatja vétóját, szabad lehet az út Ukrajna és Moldova előtt, írja a Politikó. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU-tagságra törekvésével szemben, lehetővé téve a csatlakozási tárgyalások elkezdését. A Politikó szerint az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitására június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián kerül sor. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor, szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folyamatban vannak. A Euronews-nak egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, az Európai Tanács következő júniusi ülését már azzal a feltételezéssel készít, vetítik elő, hogy ez a kérdés rendeződik. Ukrán források úgy nyilatkoztak a lapnak, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csak akkor fontolná meg a személyes részvételt a tanácsülésen, ha a megállapodás elérhető közelségbe kerülne. Ugyancsak a politikó szerint Magyarország feloldotta az európai békekeret blokkolását, vagyis azt a vétót, ami eddig akadályozta, hogy egy költségvetésen kívüli keretből az Unió visszatérítse a tagállamoknak a saját készleteikből Ukrajnába küldött fegyverek értékének 40%-át. Ez különösen Ukrajna legnagyobb támogatóit, például Németországot és Hollandiát dühítette, de a vétó feloldása után most ezek az államok visszakaphatják pénzük egy részét, írja a Politikó. A belső határok ellenőrzését csak ideiglenesen és komoly feltételek mellett lehet visszaállítani, foglalt állást az Európai Bizottság. A testület közleménye szerint 9 tagállam, Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, továbbá Olaszország, Szlovénia és Hollandia, valamint Norvégia és Svédország állította vissza ideiglenesen a belső határok ellenőrzését a biztonsági fenyegetések és a migrációs helyzet miatt. Az Európai Bizottság intézkedéseket kér ezektől a tagállamoktól, az ingázók és a határmenti közösségek érdekében. Az uniós testület szorgalmazza, hogy a belső határok ellenőrzése helyett az érintett tagállamok inkább szúrópróbaszerű rendőrségi ellenőrzéseket, biometrikus azonosítást és járműkövetési technológiákat alkalmazzanak. A migrációs és menekültügyi paktum hatályba lépésével a schengeni térségen belül a belső határellenőrzések fokozatosan megszűnhetnek majd, mert eredményesebb lesz az EU külső határainak védelme, emeli ki a közlemény. Spontán munkabeszüntetés miatt leállt tegnap Belgium légi közlekedése. A SkyS légiforgalmi irányító vállalat munkatársai be nem jelentett sztrájkkal tiltakoztak az épülő új digitális irányítótorony üzembehelyezésének feltételei ellen. A tegnapi munkabeszüntetés miatt a Charleroi reptér délelőtt 30 járatot törölt, és a többi járat érkezése és indulása is késett. A reptér szóvivője akkor még a légiforgalom helyreállását ígérte, de ehelyett délutánra már az összes induló és érkező járatot leállították a belgiumi reptereken.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A 9. kerületben a Távíró utcában a Távíró köznél útszűkület nehezíti a haladást felújítás miatt. Időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a 10. kerületben a Sibrik Miklós út szervizútján a Gyömrői út után, mert elektromos közművet építenek. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon is dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Gyesef hálózatán Pápa és Celldömölk között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni, ugyancsak karbantartás miatt. Nógrádban folytatódik a vágányzár, két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat a Vác és Diósjenő közötti S750-es vonatok helyett. Vác és Magyarkút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között a sűrűbben közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Pál Mártontól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Nyugat felől vastagszik a felhőzet, de keleten naposabb idő várható. Egy délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és zivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is valószínű. A zivatarokat elsősorban a középső ország részben felhőszakadás kísérheti. Az északira, északnyugatira forduló szelet nyugaton egyre nagyobb területen érénk, északnyugaton erős tökések kísérhetik, de a zivatarok környezetében is lehetnek erős, akár viharos széllökések. Délután a Dunántúl nagyobb részén 17-24, míg a Dunától keletre 25-30 fok várható. Köszönöm figyelmüket!
Köszönjük szépen, fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése. Baloldali, valamint fideszes politikusokat is előállított a központi nyomozó főügyészség tegnap, miután több fővárosi önkormányzat irodájában razziát tartottak. A 24.hu információi szerint kezdeményezték Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását. Rajta kívül előállították még Őrsi Gergely második kerületi polgármestert, Láng Zsoltot, a Fidesz-KDNP korábbi polgármesterét, Gorcsaba kerületi frakcióvezetőt, valamint Óbuda egykori alpolgármesterét, Puskás Pétert is. A háttérben egy parkfenntartási ügy áll. Az Európai Bizottsághoz fordul a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József erdélyi parlamenti képviselő. Az RMDS politikusa szerint a román hatóságok súlyosan megsértették az uniós jogokat, amikor múlt héten áttörték a gimnázium és a rendház közötti falat, és kilakoltatták az épületből Fejes Rudolf Anselm apátot. A kilakoltatást az önkormányzat kérésére rendelték el, amely a város tulajdonának tekinti az épület együttest. Ismét rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert az amerikai hadsereg a Perzsa-öbölben. Washington szerint a botswanai zászló alatt közlekedő jármű nem engedelmeskedett a visszafordulásra vonatkozó felszólításnak, megpróbálta átlépni a blokkádot, ezért mozgásképtelenné tették. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Reklámot hallottak.
Vármegyéről vármegyére. Pehér.
Kula. Gótikus lakótorony. Szabadbattyán leghíresebb építményének neve törökül őrtornyot jelent. A 10x10, azaz 100 négyzetméter területű egykori erősség ma múzeum. Az intézmény honlapjának leírása szerint a sárvízi átkelő melletti két kis domb egyikén épült fel a 13. században, valószínűleg a tatárjárás után a három emeletes torony, amelyet 1543-ban a törökök romboltak le, de a Végvárra lett Székesfehérvárért megmeginduló magyar rohamok ellen újjáépítették. A török korban virágzó kis település alakult ki a torony körül. Fontosságát a híres török utazó Evlia Cselebi 1664-es írásában is megerősítette. Fejér vármegye oldala arról számol be, hogy a Szabadbattyányi torony igazi jelentőségét és vámszedő funkcióját akkor nyerte el, mikor a birtok kővágó őrsi György a Battyányiak ősének tulajdonába került. Az eredeti építmény még nem védelmi funkciókat szolgált, csupán az itt lévő hidat és vámszedő helyet egészítette ki. A régészeti ásatások 1955-ben kezdődtek Fitz Jenő vezetésével. Később, 1967-ben Kralovánszki Alán végzett mélyebb kutatást, az utolsó feltárások pedig 2002-ben Hatházi Gábor vezetésével zajlottak. A Kula gótikus lakótorony mai állapotát az 1973-74-es felújítással nyerte el.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk L. Tamás.
Új lendülettel folytatódik a gyermekek friss zöldség és gyümölcs fogyasztását ösztönző országos program, az Európai Friss Akció. A 3 éves kampány sikerét neves sportolók és séfek is segítik, Hegedűs Katalin riportja.
Itt el előttem Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke, és azt mondta, hogy nem csak egy program, hanem küldetése is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számára az Európai Friss Akció. Miért jött létre ez annak idején, ez a fajta kezdeményezés?
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egy emberként áll minden olyan kezdeményezés mögé, amivel tudjuk segíteni a szemléletformálást és a helyi termékek, a magyar termékek fogyasztásának az ösztönzését. Minden olyan program, amiben segítséget adhatunk a magyar fogyasztóknak a tekintetben, hogy miért válasszák a magyar terméket. És minden olyan program, amivel a magyar termelőknek tudunk adott esetben megnyíló piacot biztosítani, legyen az egy helyi termékpiac, legyen az egy kisebb közösség igénye, azt kötelességünknek érezzük, hogy támogassuk.
Hogyan lehet a hazai zöldség és gyümölcsöket úgy bevezetni a fiatalok mindennapjaiba, hogy azok valóban egészséges, nasolni való részét képezik. Elegendő ehhez a jól csengő szlogen, hogy minden ízkaland, vagy ez még több munkát igényel?
Rengeteg munkát igényel. Köszönöm is minden kollégának, aki ebben részt vett, hiszen nem csak a jelenleg futó programnak van rengeteg háttérfeladata, hanem ennek az előkészítése is, illetve a korábbi eredményeknek a monitoringozása, a kiértékelése, amelyek mind azt mondatják velünk, hogy az ilyen programoknak igenis van létjogosultsága, hiszen még ha kismértékben is, de tényszerűen számokkal tudjuk bizonyítani, hogy egy-egy ilyen programnak köszönhetően növekszik a kisgyermekes családok körében a zöldséggyümölcs fogyasztás, mégpedig úgy, hogy egy-egy ilyen programra eljönnek a gyerekek, ha megtetszik nekik valami, azt otthon kérik a szülőktől, nem véletlenül van a programelemben tudatosan a közös főzés, hiszen a gyerekek akkor, hogyha részt vehetnek egy-egy ételnek az elkészítésében, akkor azt otthon is kérni fogják, meg fogják ismerni az alapanyagokat, és hát nem titkolt célunk, hogy a gyermekeken keresztül azért a fiatal szülőknek a szemléletét is formáljuk. Rendezvényeken ott vagyunk, és megismerkedhetnek a különböző programelemekkel a gyerekek is és a szülők, ezért kifejezett célcsoport a különböző családi fesztiválokon való közönség. Ezen túlmenően aktívan reagálunk a fiatalok igényeire, úgyhogy rövid, könnyen emészthető, könnyen érthető, de oktató jelleggel készített videófilmeket is készítünk, amit a különböző videó megosztókon, illetve a közösségi médiában elérhető a gyermekek számára, és természetesen pontosan tudjuk, hogy sokkal könnyebben befogadható az az üzenet, hogyha azt egy példakép mondja el, ezért csatlakozik a programhoz minden évben év, sportoló, TikTok influencer. Igyekszünk megtalálni azokat a partnereket minden egyes ilyen programhoz, akik hitelesek az adott szakmában, az adott sportterületen.
Az Európai Friss Akció kampányába sportolók is bekapcsolódnak, és itt áll előttem Mutina Ágnes, Európa bajnok, magyar úszó, olimpikon, 2 gyermekes édesanyja is. Hogyan kapcsolódott be ebbe a kampányba?
Amikor engem megkerestek, vagy esetleg lennék-e az arca ennek a kampánynak, akkor én nagyon boldog voltam, és sokkal nagyon lelkes, hogy egy ilyen fantasztikus kezdeményezésnek lehetek az arc, és úgy gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon fontos küldetés, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a zöldséggyümölcsfogyasztást a mai fiatalokhoz, illetve a gyerekekhez. Én azért élsportolóként nyilván nagyon tudatosan étkeztem. Amikor édesanyja lettem, akkor hirtelen egy csomó olyan kihívás elé álltam, hogy hogyan szerettessem meg a gyerekeimmel is ezeket az egészséges ételeket.
Könnyen ment?
Nem, egyáltalán nem, sőt, még a mai napig azért küzdünk ezzel. Még itt is biztos, hogy fogok olyan trükköket tanulni, ami segíthet. A az én gyerekeim az egyik 5 éves, a másik 2 éves, és a gyümölcsöt nagyon szívesen fogyasztják, és sokat is esznek szerencsére. A zöldségekkel azért hadilábon állunk. A nagyfiam, ő uborkát eszik sokat, és amit így nyersen is fogyaszt, illetve a répát, a kicsi pedig paradicsomot, azt rengeteget. Nyilván főzelékben azért nagyon sok mindent megesznek szerencsére, sőt még a spenótot is szeretik, úgyhogy igazán nem lehet ilyen szempontból okon panaszra.
Itt velem szemben Závodszky Júlia, az Ipsos ZRT kutatási részleg vezetője. A legfrissebb kutatások mit árulnak el, mit mutatnak a hazai zöldség és gyümölcsfogyasztásról?
Ma alapvetően optimisták lehetünk. Ugye a kutatásunk során 6-18 év közötti gyerekkel rendelkező szülőket és magukat, a gyerekeket kérdeztük meg zöldség-gyümölcsfogyasztási szokásaikról. Alapvetően azt tapasztaljuk, hogy szeretik ezeket a friss zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani, főznek belőle, beszerzésben is szívesen részt vesznek. Ahol egy picit azt gondolom, hogy van hova fejlődni, az inkább arról szól, hogy milyen gyakran és milyen mennyiségben fogyasztják ezeket a friss zöldségeket, gyümölcsöket. A gyerekek többsége, 90%-a azért heti gyakorisággal fogyasztja, ugye azért az ideális az a napi fogyasztás lenne, tehát itt van egy kis elmaradásunk, illetve ahol egy jelentősebb elmaradás van, és azt gondolom, hogy a kampány alapvetően erre fog fókuszálni, az az, hogy milyen mennyiségben fogyasztják naponta. Ugye most az ajánlott mennyiség az napi 5 adagról szól, jellemzően ennél jóval kevesebbet fogyasztanak a gyerekek saját bevallásuk szerint.
Bernát József séf rutinos résztvevője az Európai Friss Akció programnak, kicsit a konyhaművészeti vizekre vezve annak járunk utána, hogy mi a titka annak, hogy a zöldség ne egy unalmas, kötelező elem legyen a tányéron, hanem egy izgalmas élmény. Hogyan lehet ezt kreatívan tálalni szó szerint?
Ez nagyon jó kérdés, hogy ne legyen izgalmas, ne legyen unalmas. Én azt mondom mindenkinek, hogy ne főzze túl a zöldséget. Amikor szétfőzünk valami zöldséget, és nincsen tartás, nem tudunk ráharapni, vagy nem tudjuk kellemesen rágni, abban a pillanatban a gyermeknek ez egy rossz élmény lesz. Erre tök jó példa a gomba. Tehát a gombát nagyon sokszor ilyen nagyon furcsa állagnak mondják, vagy írják le a gyerekek, azért, mert nincs kellően megpirítva. Azt tudom mondani pedig egy tök főzeléknél, hogy amikor lereszeljük a főzőtököt, besózzuk és kicsavarjuk, akkor utána az egy részéből nyugodtan készítsünk egy tejfölös alapot, de a másik részét az csak amikor már felfolt az egész kész alapunk, abba csak tegyük be, és egy ilyen 2-3 percig hagyjuk benne. És abban a pillanatban van egy ilyen tök jó érték, hogy van egy krémes szószunk, amiben benne van a tartós tök, és abban a pillanatban már jobb.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Több ezer középiskolás kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség Nemzeti Összetartozás napi programjaiba. Ugye hát tegnap, illetve holnap lesz június 4-e, a trianoni békediktátum évfordulója, amit Nemzeti Összetartozás napjaként vonult be most már a legújabb kori történelembe. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke itt a stúdióban. Ez egy reakció erre.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát a Rákóczi Szövetségnek a miben létét azt gondolom, hogy legjobban ez a nap a Nemzeti Összetartozás napja fejezi ki, hiszen ez a nap egyszerre szimbolizál valami nagyon súlyos traumát, valami nagyon súlyos veszteséget a 20. század elejére, de ugyanakkor ennek a napnak van egy más típusú tartalma is. Rávilágít a veszteségre, de rávilágít arra is, hogy mi az, ami megmaradt. Rávilágít arra is, hogy megmaradt a nyelvünk, a kultúránk, megmaradtak a közösségeink nagyon sok helyen. És a Rákóczi Szövetség tudatosan ezen a napon arra törekszik, hogy a fiatalokkal együtt emlékezik és együtt ünnepel. Együtt ünnepeljük azt, hogy a magyar nyelvet és a magyar kultúrát a fiatalok ma is nagyon sokan a sajátjuknak hallják. És az igazából reményt ad arra, hogy 80-90 év múlva is lesznek olyan emberek, nem csak a mai Magyarországon, hanem a határon túli területeken is, ahol ennek a nyelvnek és ennek a kultúrának jövője van. Nem véletlen az sem, hogy a Rákóczi Szövetség valahogy sátorolja új helyen talált magának egy olyan helyet, egy olyan táborhelyet a Magyar Kálváriától néhány 100 méterre, ami a fiataloknak az egyik meghatározó találkozási helyévé válhatott. És ide hívtunk június 4-én újra 1000 középiskolást, mintegy 60 iskolából, nagyon sok magyarországi, illetve külhoni iskolából. És az a célunk ezen a napon, hogy együtt legyünk, hogy kifejezzük azt, hogy mi összetartozunk. És a Rákóczi tábort nagyon érdekes, hogy a Magyar Kálváriával, hiszen a tábor az a Várhegyen van, a Kálvária pedig a Szárhegyen, és ezt a két hegyet köti össze a Nemzeti Összetartozás hídja. Mi ezt igyekszünk is kihasználni ezen a napon, hiszen maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején, a Várhegy, a Szárhegynek a a tetején lesz, ahol ugye a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás hídján sétálnak vissza a Rákóczi táborba. És hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtattuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek, és hát természetesen itt nem csak szomorkodásról van ilyenkor szó, hanem nagyon sok egyéb kulturális programmal is próbáljuk körülvenni ezt az együttlétünket, hiszen a diákok már ma délután megérkeznek, és egészen péntek délelőttig velünk lesznek. És hát van még egy érdekesség a holnapi emlékünnepségünknek, az pedig nem más, mint hogy kibővíthetjük egy újabb területtel a Rákóczi tábort, egy 4 hektáros területtel, ami reméljük, hogy a következő időszakban, így a nyáron is, amikor közel 20 000 diák érkezik ide táborozni, akkor ez a diákokat szolgálhatja. És szeretnénk holnap ezt a tábort ünnepélyesen átadni és elnevezni valakiről. És egy olyan emberről szeretnénk elnevezni, aki nagyon közel állt a Rákóczi Szövetség közösségéhez is, aki egyébként június 4-én született, és Kozma Imre atyáról van szó. Ő még 2 évvel ezelőtt ott volt a megemlékezésünkön, egy hatalmas tapsot kapott a diákoktól akkor, és a Máltai Szeretett Szolgálat vezetőivel egyeztetve ők hozzájárultak ahhoz, hogy Imre atyáról ezt a parkot elnevezhetjük, és reméljük, hogy ilyen módon is az ő nevét is meg tudja majd őrizni a Rákóczi Szövetség, ahogy Harcz József neve is ott van a táborban, hiszen róla egy sportcsarnokot nevezhettünk el, így Imre atya is oda kerül azok közé, a nagyok közé, akik a Rákóczi Szövetség életét meghatározták.
Ugye mondta, hogy ugye a megmaradás, hogy a nemzet közösség, hogy megmarad, meg hát persze túlmutat a határokon, mert hogy nem esik egybe, hiszen Magyarország abban a helyzetben van. Sokszor elmondtuk, de ilyenkor megemlékezéskor mindig érdemes ezt, hogy az utánunk jövők is így emlékezzenek rá. Nevezetesen, hogy egykori önmagával határos, még egy ilyen állam nincsen. Legalábbis nem ismerjük. Szóval kell ehhez valami, egyrészt a DAC, másrészt meg az, amit önök csinálnak, hogy valamitől vonzó is legyen ez.
Ráadásul ugye nem csak az említett sátoraljújhelyi megemlékezésünkre kerül sor, hanem ez is egy régi hagyomány, évtizedes hagyomány, hogy ilyenkor diákok ezreit bátorítjuk arra iskolákat, hogy töltsék meg tartalommal ezt a napot, és utazzanak el egy másik közösséghez, egy határt átlépve. Ez idén is megvalósul. Több mint 2500 középiskolás indul útnak Magyarországról, határon túlra meg Ondét, Magyarországról meg keresztül Kassul a Kárpát-medencében. És ilyenkor a tanárok, az iskolák nagyon szépen megszervezik ezeket az utakat, találkozásokat, programokat. Ez mindig rájuk van bízva, tartalmat adnak ennek a napnak. Mi ezzel próbáljuk megtenni azt, hogy ebben a fiatal, nagyon érzékeny 10 éves korban a diákoknak legyen egy olyan élménye, egy olyan emléke, amit össze tudnak kötni azzal, hogy magyar közösségek élnek itt a Kárpát-medencében, hogy a nyelvünk, a kultúránk az egy fontos érték, és hát bízunk abban, hogy az a pici szeret, amit a Rákóczi Szövetség akár egy ilyen emléknapon, vagy a többi rendezvényével is hozzá tud tenni a fiatalok iskolán kívüli élményeihez, azzal egy picit erősíteni tudjuk az identitásukat, és a nyelvünk és a kultúránk hosszú távú megmaradását.
Hogyan fogadják ezt a fiatalok? Hiszen az idő múlik, aztán egyre inkább a globalizáció, meg a digitalizáció, meg mesterséges intelligencia pont nem ebben az irányban mutat, hogy a nemzeti öntudat erősödjön.
Ja, minden generációnak megvannak a nehézségei, meg nyilván a lehetőségei is. Mi abban hiszünk, hogyha a fiatalok foglalkoznak a fiatalabbakkal. Mindenki fiatal, természetesen, de mi...
Csak van, aki kicsit régebben, ugye?
De mi alapvetően az egyetemistákra támaszkodunk, amikor rendezvényeket szervezünk. akár a nyári táborainkban, akár egy ilyen emléknapon, mint amiről itt beszélgettünk, és azt látjuk, hogy ha az egyetemista 20 éves barátaink, akik nagy számban velünk vannak egész nyáron a rendezvényeinken, ők foglalkoznak a 10 évesekkel, akkor az jól működik. És ez igaz a kommunikációra, ez igaz az egész rendezvénynek a dinamizmusára is, és valahogy könnyebb ilyenkor a programokba is belecsomagolni mindazt, amit mi üzenni akarunk a mai generációnak. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki megfordul a Rákóczi táborban, vagy a Rákóczi Szövetség rendezvényein, valamit elvisz magával. És ez lehet, hogy nem most azonnal, hanem esetleg évek, évtizedek múlva, de valahol ott marad az emlékekben, hiszen ami ilyenkor 10 éves korban történik velünk, az jó esélye nyugdíjas korra is megmarad.
Köszönöm szépen, Csáki Csongor Rákóczi Szövetség elnökét hallották. Esetek miatt a KRESZ módosításáról szóló tárgyalásokra már a következő hetekben sor kerülhet. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A stúdióban pedig Pető Attila KRESZ professzor, aki több mint 30 éve foglalkozik oktatással, 30 ezer friss jogosítványos autóvezető került ki a szárnyai alól, mondhatjuk így. Azt mondta, hogy reméli, hogy azóta is jól és szabályosan közlekednek. Na de, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Szóval, mi is ez az elektromos roller? Mert van, amelyik úgy száguld, mint a tüzes istennyila, ráadásul járdán, meg parkok sétányain, aztán meg van, amelyik lassabban megy, van, amelyik kisebb, van, amelyik nagyobb. Szóval, játék ez, vagy közlekedési eszköz? És ha igen, akkor hogy lehet vele közlekedni, főleg úgy, hogy nem kell hozzá oktatás, KRESZ végzettség, vagy valamiféle szabályismeret.
Sokan talán nem tudják, több mint 100 éves az elektromos roller, már akkor volt elektromos roller, de igazán az utóbbi 10 évben terjedt el, nyilván a közösségi jármű megosztóknak köszönhetően. Itt vannak velünk, itt vannak a közlekedésben, mind a mellett, hogy a KRESZ, a közlekedési alapszabályokkal kapcsolatos jogszabály a rollerrel eddig nem foglalkozott. És ha nem foglalkozott, nincs rá szabály, akkor sok ember úgy gondolta, hogy rám nem érvényes semmilyen intelem tulajdonképpen közlekedés során, és ezért látjuk azokat a szabálytalanságokat, amire csóváljuk a fejünket, hogy nem kéne így közlekedni, és hát sajnos a baleseteket is, meg a sérüléseket is.
A baleset miből adódik? Az eszköz sajátosságaiból is, vagy közlekedési szituációkban? Mert hogyha közlekedési, akkor ott kell lenni egy másik félnek is, ugye, aki
igen, szintén tehát ez, hogy nincs szabály konkrétan, ez egy kis szabadságot ad az emberek fejébe, tehát nyilván a baleset ebből is következnek. Nagyon sokan vannak, akik autóban átülnek a rollerra, és autóban szabályosan közlekednek, rollerban meg megengednek maguknak mindent. De ugyanakkor maga az eszköz is veszélyes, kis kereke van, gyakorlatilag egy 20-25 kilométeres sebességnél is már nagyot lehet vele esni. Általában nem használnak védőfelszerelés, még sisakot se, tehát látványos a sérülés.
Hogy ez is egy érdekes, elgondolkozik az ember rajta, hogy van bizonyos ellentmondás, hogy a megerősített acélkarosszéria nagy szilárdságú veszi körbe az autóban az embert. Aztán van 12 légzsák, van, ahol még több. És még akkor becsatoljuk a biztonságévet is. Na most a rolleres meg hát ott van szabadon az aszfalt fölött, lebeg a kis kerekével.
Így van, és mondom a kedvencem, hogy rövid nadrágba, trikóba és papucsba rollereznek, tehát semmilyen védőfelszerelés, pedig véleményünk szerint a sisakon kívül bizony kellene kesztyű, mindenképpen egy térdvédő, egy könyökvédő, mert esésnél ugye a kezünk esik le legelőször, aztán a fejünket verjük be az aszfaltba, tehát ezért ezek a sérülések.
Hogy lehetne ezt szabályozni, vagy hogy lehetne helyre tenni ezt a dolgot? Hogy látja, mik a legnagyobb hiányosság?
Először is, amit említettem, hogy kellene szabály, mert ha van szabályozás, sokakat visszafog, mert akkor nyilván büntetni lehet, eljárni lehet egy ilyen személy ellen. Aztán be kéne tartatni a szabályokat, komolyan kéne venni. Na, itt egy kicsit szkeptikus vagyok, főleg azt látva, hogy nagyon sok külföldi jön, oda megy a jármű megosztókhoz kibéreli, azt se tudja, hogy van szabály, azt se tudja, hogy mit csinálja. Tehát nyilván ezeket tájékoztatni kéne. Én
esetleg jó kedve is van a szomjúságot óta.
Igen, bár ez nagyon érdekes, mert a büntető törvénykönyvben szerepel az elektromos járműként, motoros járműként a roller, hogy alkoholos állapotban nem szabadna vezetni, és úgy tudom, hogy szombat esténként vadásznak is a rendőrök, és bizony komoly eljárás van. Tehát ez az egy azért benne van a jogszabályban. Ez legalább. De ha tisztelik, de nem tisztelik sajnos.
Na most mit lehetne csinálni? Persze szabály, de milyen irányba? Hogy lehetne ezt megfogni?
Ugye 2 éve folyik egy tervezet az új KRESZ-ről. Társadalmi vitán keresztül szakemberek, én magam is dolgoztam ebbe, átnéztük, valóban az egészet át kéne gyúrni, és ebbe egy külön fontos fejezet lenne az elektromos rollerek kérdése. Most azonban úgy néz ki, hogy egy kicsit csúszik ez a KRESZ, hiszen még egyszer át kéne nézni, azért 25%-ban nem az igazi, még át kéne gyúrni. Ha csúszik a KRESZ, akkor mi lesz megint a motoros rolleresekkel? Itt a nyár, itt a szezon, ezért merült fel esetleg az, hogy a hatályos KRESZ-be, tehát a mostaniba bele kellene mégiscsak illeszteni a legfontosabb rolleres szabályokat, és minél hamarabb ezt megjeleníteni, életbe léptetni.
Ami van tervezet, abban mi szerepel? Mert ha úgy emlékszem, és jó, talán jól, hogy kategóriák vannak, meg majd bizonyos sebesség vagy teljesítmény fölött már segédmotor vezető jogosítványhoz kötött az a bizonyos roller, ami már akkor talán nem is roller, szóval hogy is állunk most? Mert lehet, hogy ami kész van, az kiinduló pont lehetne.
Kiinduló pontnak nagyon jó, valóban vannak kicsi és nagy teljesítményű motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább haj az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményűről is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerrel, úgy van gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és amit az előbb említettem, milyen védőfelszerelésekkel, tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
Aztán például a járda. Szóval a kerékpárosokkal is van ám gond, mert például akár ezeken a ligeti sétányokon is, amikor az ember sétál, akkor egyik itt súrran, a másik ott súrran, szóval az ember úgy érzi, mintha ki lenne szorítva ebből a világból. Itt milyen szabályok lehetnek érvényesek? Külön kellene utakat kijelölni, vagy mehet mindenki a járdán? Mert akkor viszont ez az érzés van.
Hát az lenne a legcélszerűbb, ha minden járműnek lenne egy külön útja, de nyilván ez fizikailag lehetetlen. A járdára lenne egyfajta engedmény is, meg kötelezettség is. Az engedmény az lenne, hogy igen, akkor a kerékpáros, a rolleres bizonyos esetekben hajthat a járdán közlekedett, de mindenkori gyalogos sebességhez alkalmazkodva. Tehát, hogy lépésbe, tömegbe mennek a gyalogosok, akkor a kerékpáros meg a rolleres sem menjen gyorsabban. Tehát egyik oldalon úgymond föl kéne engedni, mert például Rákóczitól hol menjen a kerékpáros meg a rolleres, nem mehet a buszsáv mellett a forgalmi sávok között, menjen föl a járdára, de maximálisan alkalmazkodjon a gyalogoshoz, és persze a gyalogosoknak is ezt tudomásul kell venni, hogy ott ezen túl esetleg kerékpár vagy roller is fog közlekedni. Szerintem a biztonságos közlekedésnek ez egy nagyon fontos alap.
Meg talán az a bizonyos együttműködési kötelezettség, ugye, ami ott az általános szabályokban van. Tehát, hogy a közlekedés, az, hogy mindenki el akar jutni a célpontjához, az nem valamiféle önérvényesítő terep. Mert ezt látjuk az agresszivitásban is, amikor autósok is egymás között. Aztán, hogyha oda még beszáll a rolleres, a motoros, a mopedes, meg a kerékpáros, hát az ott már nem is tudom, hogy szabályokkal vagy KRESZ-nek nevezzük ezt, vagy inkább az emberi együttélésnek a bizonyos formáit kellene intelligenciával átlátni.
Az új KRESZ tervezetben nagyon fontos új dolgok, úgynevezett alapelvek szerepelnek, ami mellett építenénk ki a szabályokat is. Az egyik ilyen alapelv az emberi életvédelme, és a gyengébb közlekedő védelme. És a gyengébb az mindig a másikhoz viszonyított gyengébb, tehát nyilván egy kerékpároshoz képest a gyalogos gyengébb, egy autóhoz képest a rolleres gyengébb, és egy ilyen oda-vissza kommunikációs együttműködésre lenne szükség. Én nagyon reménykedem, hogy az új KRESZ-be ez konkrétan marad, le lesz írva, és be is fogjuk tartani.
Társadalmi változás is kell hozzá?
Én úgy gondolom.
Mert ugye a szabály az szabály, amit betartanak belőle, vagy betartatnak. Ugye nem lehet minden pofon mellé rendőrt állítani, ugye mondta annak idején a rejtő figura. Valószínűleg ez azóta sem változott.
Biztos, hogy a fejekben nagy rendet kell csinálni. Egyébként én megvédem a magyar közlekedési társadalmat, mert az utóbbi években azt látom, hogy jobb irányba megyünk. Tehát mintha azt látnám, hogy a gyalogosokat jobban elengedik a zebrán, jobban alkalmazkodunk egymáshoz. Tehát én úgy látom, egy pozitív irányba megy a folyamat, és egy nagyon fontos, pontos jó szabályozással lesz tovább erősíthető.
Köszönöm szépen, Pető Attila Kressz professzort hallották az elmúlt percekben, és hát várjuk az új szabályozást, aztán majd akkor visszatérünk a beszélgetésre, hogy mit is lehet abból leszűrni. Köszönöm
szépen én.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton, a Borostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Ter utca közelében vízvezeték javítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renáta, BKK Info.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. június 3-án, szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Berlinben találkozott a német kancellárral a magyar kormányfő. Magyar Péter ma már Párizsban tárgyal.
Folyamatosan kezelik az aszbeszt szennyezéssel érintett utakat Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak.
Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Mondjuk a részleteket. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután a német kancellárral tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, legyen szó akár az Európai Unió több éves pénzügyi keretéről, az illegális bevándorlás elleni fellépésről vagy a versenyképességről. A találkozón a gazdasági és energetikai kérdések mellett az európai országok közötti együttműködés erősítéséről is egyeztettek a felek. Harcsás Gergely összeállítása.
Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. Friedrich Merz ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Hangsúlyozta, a magyar kormányfő vezetésével a demokrácia és a jogállamiság erősödésére lehet számítani. Úgy fogalmazott, szuverén és gazdaságilag erős Európára van szükség, a magyarországi választás eredménye pedig inspirációt jelent a kontinensnek. Immár másodszor kapunk biztató híreket 1989-et követően Magyarországról. Ezzel a választási eredménnyel, illetve a készséggel, hogy Európának a megosztottságát segítettek nekünk legyőzni, és reméljük, hogy sikerül a növekedés, a gazdasági fejlődés és a versenyképesség útján is egy új utat kialakítani. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Erről már a magyar miniszterelnök beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz.
Ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, akár az illegális migrációval való küzdelemmel, akár a versenyképesség kapcsán, akár külpolitikai kérdésekben. Azt nem ígértem a kancellár úrnak, hogy mindig mindenben egyet fogunk érteni, de ő pontosan jól ismeri az Európai Tanács működését, és hogy a brüsszeli, az európai működés az kompromisszumokról szól.
A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, a német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát. Magyar Péter arról is tájékoztatta a német kancellárt, hogy kormánya mindent elkövet azért, hogy hazánk minél több forrásból jusson energiához. Jelezte azt is, mindent megtesznek azért, hogy a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés is erősödjön a két ország között.
Büszke vagyok arra, hogy rengeteg magyar ember és magyar cégek is járulnak hozzá Németország fejlődéséhez, a munkájukkal, a tudásukkal, és azt említettem még a kancellár úrnak, hogy a német befektetések és a magyar tudás, a magyar kurázsi együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár kutatásfejlesztés terén, akár védelempolitika terén, akár más területen.
A miniszterelnök az ukrán-magyar kapcsolatokra is kitért. Közölte, kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel a jövő héten, ha sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. Mint mondta, az egyeztetések eddig biztatóan haladnak.
Nagyon optimista vagyok, hogy sikerül ezt a több mint 10 éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával, és készek vagyunk egy új fejezetet nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban.
A kormányfő megerősítette azt is, hogy a 3 hét múlva esedékes V4 miniszterelnöki találkozón a visegrádi együttműködés esetleges kibővítése is szóba kerül majd Budapesten.
Én azt javaslom majd a többi 3 miniszterelnöknek, hogy ezt a V4 együttműködést majd bővítsük ki, hívjuk meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen.
Magyar Péter célként jelölte meg, hogy erősítsék az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködést a térségben.
Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével.
Júniusban elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna és Moldova. A magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico.
A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU-tagságra való törekvésével szemben. Lehetővé téve ezzel, hogy Ukrajna és Moldova a következő napokban hivatalos csatlakozási tárgyalásokat kezdjen. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás. A tárgyalások folynak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezetcsoportot június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián nyithatják meg.
Partnerséget kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Karácsony Gergely, a szervezet társelnöke elmondta, ma tárgyalnak Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, és a találkozóra reformjavaslatcsomaggal érkeznek.
A főpolgármester hangsúlyozta, az elmúlt években jogköröket és jelentős forrást is veszítettek, ezért szerinte az új önkormányzati politikának az elvett feladatokat és forrásokat fokozatosan vissza kell pótolnia. Hozzátette, a MÖSZ programjában több világos célt is kitűztek, egyebek mellett a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban.
Azt javasoljuk a kormánynak, hogy a hozzájárulás kivezetésének az első lépése az legyen, hogy a jövő évi költségvetés csak az előző évi iparűzési adó 15%-át tervezi. Aztán azt is szeretnénk, hogyha ez a rendszer átalakulna és visszatérne az eredeti céljához, valóban egy fair, területi kiegyenlítő rendszer jönne létre az ebből származó bevételekből, amelyek még egy ilyen csökkentés után is több 100 milliárd forintot jelentenek. Ezért azt javasoljuk a kormánynak, egyébként a Tisza programjában szereplő javaslattal teljes mértékben szinkronban és összhangban, hogy egy átlátható települések közötti kiegyensúlyozó, kiegyenlítő területi egyenlőtlenségeket csökkentő programot indítsunk el.
Két lépésben alakítják át a közmédiát, ígérte a jogállamiságért felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ezután olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is.
Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg Otto alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjas rendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül határozott a műtárgya kihelyezéséről. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére.
A közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban bejelentette, teljes körű vizsgálatot indítanak a közgyűjteményekben őrzött, de nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetének és állapotának felmérésére. Sári Zsolt elmondta, megnézik, hogy ez milyen szerződésekkel történt. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy megszüntessék a kihelyezések gyakorlatát, hiszen a műkincsek a kulturális örökséget mutatják be, így ott van a helyük a közgyűjteményeken kívüli terekben is.
Fontos, hogy ez átláthatóan, fontos, hogy ez a szakértők, a kurátorok döntésén alapulva, és nem egyéni érdekek, ízlések alapján történjen, tehát a közeljövőben ezt felülvizsgáljuk, és valamennyi olyan műtárgyról, ami nem közgyűjteményben van, de közgyűjtemény tulajdonban van, nem közgyűjteményi épületekben, terekben kapott helyet, és ott marad, azokról egy pontos, mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatást is adunk.
Az Európai Bizottsághoz fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József erdélyi parlamenti képviselő.
Az RMDS politikusa szerint a román hatóságok súlyosan megsértették az uniós jogokat, amikor múlt héten kilakoltatták az épületből Fejes Rudolf Anzelma pátot. A kilakoltatást az önkormányzat kérésére rendelték el, amely a város tulajdonának tekinti az épület együttest.
Folyamatosan halad az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalcium-kloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban. Ezek a területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók.
A tervek szerint a hét végéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kalciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak. A kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti, vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást.
A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció elnevezésű kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza, mondta az Agrárkamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
Süle Katalin hangsúlyozta, ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját az akcióban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Hozzátette, az Agrárkamara arra számít, hogy a kampány végéig 2029-re Magyarországon 1,2 millió fiatalt érnek el.
Célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, a rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén.
A Nemzeti Park tájékoztatása szerint május 31-én a szlovák határoz közel Szögliget és Bódvaszilas között, másnap pedig Égerszög külterületén észleltek állatot. Nem zárható ki, hogy ugyanaz a medve járta be a két területet. Égerszög térségében egyébként néhány héttel korábban május 9-én egy vadkamera le is fotózott egy fiatal barna medvét. Rózsa Sándor, az Aggteleki Nemzeti Park őrszolgálatának vezetője elmondta, a környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik.
Ugye a környező szlovákiai élőhelyekről ilyenkor a fiatalabb hímmedvék azért megindulnak, szaporodási időszak van, és keresik az új párjukat, illetve a helyüket. És ilyenkor rendszeresen, tehát ez most már nem tekinthető nagyon újdonságnak, hogy az északi középhegység vidékén megjelennek a medvék kisebb-nagyobb intenzitással.
Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház.
A város vasútállomása mellett omlott össze hétfőn egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás munkával mentettek ki a hivatalos tűzoltók és az önkéntes mentőszervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán 2 személygépkocsi ütközött össze a 12-es kilométernél. A leállósávon arra szól a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. A 2. kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is. A szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl majd a levegő.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, 4 órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Csak nem 100 napja tart az Egyesült Államok és Irán közötti nyílt fegyveres konfliktus, annak ellenére, hogy egy tartós tűzszünet valamennyi fél érdekét szolgálná. Az elmúlt napokban ismét sűrűbben dörögtek a fegyverek, Nárai Balázs washingtoni tudósítónk összefoglalója.
Egymással párhuzamosan több szálon futnak az események az elmúlt napokban Iránt tekintve. Miközben az amerikai-iráni megállapodásról továbbra is vannak egyeztetések, aközben a hétvégén több iráni-amerikai ütésváltás is volt. Az amerikai haditengerészet rakétával kényszerített megállásra egy Irán felé hajózó teherhajót, majd az irániak drónokkal támadtak amerikai hajókat, rakétát lőttek ki Kuwaitra, állításuk szerint egy amerikai támaszpontot célozva. Válaszként pedig az amerikai erők újra csapást mértek az iráni partvidéken katonai létesítmények ellen. Ezt leszámítva papíron tűzszünet van. Az események további szála az amerikai blokád, aminek célja, hogy Iránból egyetlen olajszállító tanker se tudjon elindulni, illetve kikötni ott. Az Egyesült Államok katonai fölénye vitathatatlan, az iráni haderő jó része megsemmisült, de a fennmaradó rész is képes károkat okozni. Az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy a kőolajra épülő iráni gazdaságra gyakorolt nyomás, a szankciók tömege a kikötői blokád révén arra kényszerítik Teheránt, hogy belemenjen legalább egy átmeneti megállapodás, ami megnyitja a Hormuzi szorost. Egyesek szerint az irániak perzsa büszkeséggel a vártnál tovább kitartanak, a rezsim számára pedig saját túlélése már felérne egy győzelemmel. Irán ugyanakkor arra is játszik, hogy az amerikai adminisztráció szintén az idő szorításában van, mert a novemberi választások közelettével nem engedheti a magas benzinárakat, amit az amerikaiak láthatóan nem díjaznak. Jobban érdekli őket ez a közvetlen fájdalom, mint az, hogy Iránt hosszú távon az atomfegyvertől megfosszák. Az amerikai hivatalos álláspont az, hogy az idő az ő oldalukon van.
Time and leverage are on the United States side, and I don't think that there should be any hurry right now.
Ezt hangoztatta kedden Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO nagykövete, hogy minden kártya, vagyis nyomásgyakorlási eszköz az amerikai kézben van, és semmi ok a sietségre, hogy feladjanak egy lehetséges legjobb alkut amerikai szempontból.
The best deal in the interest of the United States, and he knows that he has everything on his side to
A Trump adminisztráció NATO diplomatája szerint Trump tudja, mit akar, és ennek eléréséhez minden az ő oldalán van. Az adminisztráció bírálói, és jelenleg nem pusztán demokraták úgy látják, hogy a végcél eléréséhez vezető út nem világos. A helyzetet bonyolítja, hogy Irán össze akarja kapcsolni az Izrael és a libanoni Hezbollah harcát a saját béke megállapodásával. Az Izraelt támadó Hezbollah fegyveresei közvetlenül Irántól kapják a működésükhöz szükséges forrásokat. Teherán pedig nem akarja engedni, hogy meghosszabbított karját Izrael közvetlen közelében levágják. Ezért hétfőn közölték, hogy beszüntetnek minden kommunikációt az Egyesült Államokkal, hogyha Izrael folytatja az offenzívát Libanon területén. Amikor Irán bejelentette, hogy beszüntet minden kommunikációt, Donald Trump azt írt a közösségi oldalán, hogy nem is lenne baj egy kis csend. Amerika számára pedig ez nem oszt és nem szoroz. Az, hogy nem beszél Iránnal, addig viszont Irán sokat veszít, mert annál tovább húzódik a számára károkat okozó blokád. Másik oldalon ugyanakkor Donald Trump telefont is ragadott, és beszélt nem csak Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, de a Hezbollah meg nem nevezett vezetőivel is. És állítólag rávette őket arra, hogy szüntessék be a nagyobb harcokat. Az Axios fehérházi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump meglehetősen ingerülten beszélt az izraeli kormányfővel a Beirut ellen tervezett offenzíva miatt. A szavakat, nyomdafestéket tűrőre alakítva valami olyasmit mondott neki, hogy mi az ördögöt csináltok, megőrültetek? A nyilvánosság előtt ugyanakkor köszönetet mondott Benjamin Netanyahu-nak, hogy eleget tett a kérésnek. Ezt követően Donald Trump azt közölte, hogy a kisebb fennakadást megoldotta, és Iránnal folytatódhatnak a tárgyalások, mégpedig nagy ütemben. Hétfő délután már egyenesen úgy fogalmazott, hogy egy héten belül valószínűsít megállapodást, amiről elismerte, hogy persze nem egyszerű. A másik oldal, azaz Irán ugyanakkor kiszámíthatatlan. Sok nyelven beszél. Valaki szerint furfangos. Miközben külügyminiszterük azt mondja, hogy tárgyalnak és tárgyalni akarnak, és a pakisztáni kormány közvetítését kéri, a közben a kemény vonalas iszlám forradalmi gárda a cionisták és amerikaiak megbüntetéséről beszél, meg arról, hogy fogytán a türelem és hogy elpusztítják az ellenséget. Amerikai katonai szakértők, politikai elemzők, korábbi tisztségviselők is azt mondják, hogy a végén nem lesz más választás, mint visszatérni a katonai csapások útjára. Mert Iránnak nem lehet hinni, és másból nem ért. Ezt a véleményt képviseli Jack Keane, nyugalmazott tábornok, aki az amerikai médiában rendszeresen fejti ki véleményét szakértőként. A napokban ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy Donald Trump elnök a diplomáciai rendezésre törekszik. Ennek rendeli alá minden reakcióját. A tűzszünet megsértését iráni részről ezért nézi el. A szakértő hozzátette azt is, hogy az iráni oldalon a forradalmi gárda az, amely a háborús hangulatot gerjeszti. IRG seems to have final control. És a forradalmi gárda befolyása alatt áll a jelenlegi legfelső vezető, Mojtaba Khamenei. Trump szándékait illetően volt egy fontos félmondat hétfőn, amikor úgy fogalmazott, hogy egy megállapodás még a katonai győzelemnél is jobb. Ez pedig jelzi azt, hogy tényleg nem nagyon fűlik a foga ahhoz, hogy visszatérjenek a márciusban megtapasztalt masszív légicsapások szakaszába.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Berlinben tárgyalt tegnap Magyar Péter, Friedrich Merz a kancellári hivatalban fogadta a magyar kormányfőt. A megbeszélés témái között a magyar-német kapcsolatok, az Európai Unió előtt álló kihívások, Ukrajna támogatása, valamint az euróatlanti térség biztonsági helyzete is szerepelt. Legalábbis a közleményekből ez derült ki. De hogy mi lehet a konkrétum? Erről beszélgetünk a következő percekben Balber Bencével, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval ezek olyan általános, olyan mindig elmondható szlogenszerű kifejezések, vagy éppen összefüggések, de vajon konkrétan mi történhetett itt? Mi volt ennek a lényeg ennek a találkozónak?
Először is le kell szögezni, hogy a magyar-német kapcsolatok ugye hosszú időre nyúlnak vissza, és országaink között fontos társadalmi, gazdasági kapcsolatok állnak fent, és szerintem azért el kell mondanunk, hogy ezért a magyar politikának egy sikere, a magyar diplomáciának egy sikere, hogy 3 héttel a beiktatás után Európa legnagyobb hatalma fogadja a magyar miniszterelnököt. Szerintem ez jó és fontos, és mindig lényeges, hogy tárgyalásokra kerül sor, és ugye katonai tiszteletadással fogadták a magyar miniszterelnököt, ilyen már régen volt, ezt is el kell mondanunk. És a tárgyalások egyébként úgy zajlottak, hogy a sajtótájékoztató csúszott, azaz elhúzottak a tárgyalások, és egyébként hosszú sajtótájékoztató volt, viszonylag hosszú sajtótájékoztató volt, és a magyar miniszterelnök különböző gesztusokat is gyakorolt. Említette ugye a pán-európai pikniket, az 1989-es határnyitást, ez egy nagyon fontos esemény volt, ami emelte Magyarország reputációját akkoriban, és egyébként meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának az ünneplésére, vagy megemlékezésére Magyarországon, plusz ugye támogatta a Németország ENSZ tagságának, vagy ENSZ biztonsági tanács tagságának történő szavazás, ugye, ami mai napon történik, itt Magyarország támogatja Németországot. Magyarországon 2 szavazata van, de 3 jelölt van, Portugália, Ausztria és Németország, és a Visegrád 4-ben meghívást kapott, vagy lehet, hogy meghívást kap Németország, ugye ezt már Magyar Péter még Bécsben kilátásba helyezte, hogy akár Ausztriával vagy Németországgal lehetne bővíteni a visegrádi kooperációt, azaz itt egy nagyon sok hosszú téma volt, és próbálják most a közös pontokat megtalálni, nem csoda, hisz Friedrich Merz pártja, a CDU, meg Magyar Péter pártja, a Tisza párt egyaránt az Európa Néppártban foglalnak helyet. Ez egy fontos közös alap a jövőre nézve is.
Például Ukrajna kérdése, aztán a migráció kérdése. Ez mivel jár? Mert ugye az Európai Néppárt frakcióvezetője Weber úr kijelentette azt, hogy ennek a tagságnak az a következménye, hogy nagyjából azért egyformán kell gondolkozni ezekben a kérdésekben. A magyar érdekek meg attól jó néhány árnyalattal eltérnek.
Igen, meglátásom szerint nem csak, hogy a magyar érdekek térnek el az Európai Unió politikájától sok tekintetben, hanem a német érdek is eltérhet időnként, és például Brüsszelben ugye nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentett, hogy nem csak, hogy 2027, de még 2028 se egy reális céldátum ukrajnai tagságot illetően, és egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyarország, azaz e tekintetben nincs itt változás. Lehet, hogy most máshol, talán Brüsszelben mást vártak volna, de a magyar álláspont szerintem itt szilárd, és ugyanúgy elmondta a magyar miniszterelnök, hogy a kárpátaljai magyarok helyzetének kulturális, nyelvi, egyéb jogainak a fundamentális változása nélkül nincsen semmilyen előrelépés Ukrajnának az euróatlanti integrációt illetően, azaz szerintem itt eléggé egyértelműen megfogalmazott a magyar álláspont, ami talán egyesek számára meglepetés lehetett, lehet, hogy nem erre számítottak, de meglátásom szerint itt nem is lehet nagyon egy fundamentális változást elérni, hisz ez egy olyan dolog, amiben egyébként korábban is már világosak voltak az e tekintetbe tett kijelentések magyar részről.
Az hogy látszik, ugye mondja, hogy az ukrán csatlakozás, meg hogy a magyar kisebbség jogainak helyreállítása, ott elég az ígéret, vagy törvénybe is kell foglalni, hogy ez komolyan vehető legyen?
Szerintem egyértelmű.
Mert ígéret már korábban is volt, bocsánat.
Igen. Mindig az az egyik dolog a politikában, hogy mit mondanak, és hogy aztán mi történik. És szerintem itt garanciák nélkül nem lehet előre lépni. A garanciáknak nyilvánvalóan a törvényi garanciáknak kell lenni, az állam által tett garanciáknak kell tenni. Az, hogy valamilyen ukrán politikus valamit mond, az bizonyára nem lesz elég. És ez szerintem ugyanúgy Berlinben megfogalmazódott elég egyértelműen. Azaz, etéren én ezt úgy tekintem, hogy talán most már miután Magyar Péter is ezt megfogalmazta Berlinben Friedrich Merz jelenlétében, talán most már mindenhol Európában világossá vált, hogy a tekintetben a magyar álláspont a magyar kisebbségek védelme tekintetében nem változott.
Aztán volt egy érdekes része ennek a tájékoztatónak, amikor Magyar Péter arra a kérdésre, hogy ugye a köztársasági elnök elmozdítására milyen lépéseket tesznek, akkor ott kifakadt is olyan kijelentéseket tett nevezetesen, hogy őt milyen sérelmek érték a választási kampányban, és akkor ugye Merz olyan furcsán nézett már csak azért is, mert ott meg az AfD-vel kapcsolatban vannak például nemzetbiztonsági ellenőrzés, meg be is akarják tiltani.
Hát meglátásom szerint itt van ugye egy vita Magyarországon, ebben most nem szeretnék belemenni, hiszen a magyar-német kapcsolatokkal foglalkozok, de gyakorlatilag van egy vita arról, hogy Sólyog Tamás jól látta el a feladatait, vagy sem. Míg a volt kormánypárt úgy mondja, hogy jól látta el a feladatait, ugye az új kormánypárt, főleg a miniszterelnök azon az állásponton van, hogy nem jól látta el. Ezt a közjogi vitát Magyarországon kell rendezni. Meglátásom szerint most nyilvánvalóan ehhez Friedrich Merz, mint német kancellár nem sokat tud hozzámondani, nem is ismeri nagyon a helyzetet. Egyébként a tekintetben, hogy nemzetközi porondra került volna ez a kérdés, ez azzal is összefügg, hogy ugye maga a magyar köztársasági elnök adott egy német médiumnak egy nagy interjút, ugye a Cicero magazinnak adott egy interjút, plusz ugye a Velence bizottsághoz is fordult, azaz a belpolitikai vonatkozás már egy kicsit túlmutat ezen a kérdésen, és már van egy nemzetközi dimenziója is, és hogy most Németországban felteszik ezt a kérdést az odalátogató magyar miniszterelnöknek, ez szerintem természetes, hisz média megjelenés volt etéren Németországban a Cicero magazin hasábjain, és egyébként a Deutsche Welle, aki feltette ezt a kérdést, annak egy magyar tudósítója volt, ez Diseri Dóra, jól ismerem. Szóval ez a kérdés, ez napirenden fog szerepelni, de valószínűleg nem a magyar-német kapcsolatrendszer keretében kerül ez rendezésre, hanem más fórumokon.
Beszéljünk egy kicsit a német helyzetről, sok idő már nincsen, de fontos lehet, hogy Merz kancellár milyen helyzetben van, támogatottsága mélyponton.
Igen, Németországban Friedrich Merznek a támogatottsága nagyon rossz. Ugye egy éve lépett Friedrich Merz hatalomba, 2025. május 6-án, és jelenleg 22%-on áll a CDU-CSU pártszövetség, az AfD 29%-on. A szociáldemokraták most 11-12%-on vannak, és még nem volt még olyan német kormány, melynek ilyen rossz lett volna a támogatottsága. Ez tényleg nagyon szomorú látni. Ez azzal is összefügg, hogy Friedrich Merz nagyon sok mindent ígért a kampányban, és hát ezt nem nagyon tudja, vagy akarja betartani. Szerintem inkább nem tudja betartani, hisz a szociáldemokrata párttal kormányoz. A szociáldemokrata párt több ízben kijelentette, hogy azokat a reform elképzeléseket, amiket Friedrich Merz egyébként megfogalmazott, na azokat ők nem akarják támogatni. Így aztán egy ilyen ide-oda politika van, és nem csoda, hogy ilyen mértékben zuhan a népszerűség.
Súlya Németországnak most az Unióban? Ezzel függ össze, hogy könnyebbé vált?
Németországnak voltak olyan idők, amikor Németországnak a szava többet számított. Gondoljunk vissza az aranykorszakra, amikor Helmut Kohl volt a kancellár. Az egy olyan politikus volt, akire hallgattak, akire figyeltek, aki szemmagasságban tudott tárgyalni akár kisebb országokkal is, és még akár Gerhard Schröder politizálását is azért kiemelném. Németország sikeres volt, zakatolt előre, aztán jöttek a krízisek, és Friedrich Merz személyében most valahogy mintha minden krízis összejönne, csúcspontosodna, és ő viszont azért is ilyen negatív megítélés alá esik, mert egyébként ő személy szerint valószínűleg más gondol a világról, és személy szerint ő mást akarna, és le is írta egy nagyon szép könyvben, hogy mit kell csinálni, de hát ezt nem tudta végrehajtani.
Köszönöm szépen Bauer Bencét, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallották. 7:30 múlt néhány másodperccel, már is folytatjuk rövid hírekkel a műsort a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos légicsapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Dnipróban 9, Kijevben pedig 5 vesztették életüket, sokan megsérültek. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapást mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Tegnap iráni források arról számoltak be, hogy megtorpantak az amerikai-iráni béketárgyalások. Donald Trump elnök viszont cáfolta ezt, és azt mondta, hogy az egyeztetések folytatódnak. Folyamatosan javul a debreceni klinikai központban annak a 4 embernek az állapota, aki a tiszaújvárosi robbanásban sérült meg. Egyikük már el is hagyhatta az intenzív osztályt. Közben a napokban a Miskolci kórházban ápoltak közül 2 sérült már hazatérhetett, így jelenleg már csak 1 érintettet ápolnak a borsodi intézményben. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt a robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén, derül ki egy friss felmérésből. A többség legfeljebb egy hetes útban gondolkodik. Aki már döntött, hogy hol üdül idén, kétharmad részben belföldi utat választott. A Balatonnál a válaszadók csupán 15%-a üdülne, mert a külföldi nyaralást megfizethetőbbnek tartja. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Varga Mihály a jegybank elnöke hivatalában fogadta a kormányfőt, Magyar Pétert, utána kiadtak egy-egy nyilatkozatot, amelynek lényege ugye a Nemzeti Banki az, hogy a jövőben is konstruktív felelősségi köröket tiszteletben tartó együttműködésre törekszik a kormánnyal a magyar gazdaság fenntartható fejlődésének támogatása érdekében. Erről is szólunk a következő percekben. Balogh Csaba, gazdaságkutató, szakmai igazgató itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm kedves hallgató.
Mi is a jelentőség egy ilyen találkozónak? Különös tekintettel, hogy a kormány célja az euró bevezetése, és még 2030-as dátumot is ennek kitűztek.
Igen, ennek a találkozónak két irányból is jelentősége van. Egy, ahogy Szerkeszt úr mondja, az euró csatlakozás lépcsőjének az első fontos mérföldköve az európai árfolyamechanizmushoz való csatlakozás, és ehhez a jegybanknak, illetve a kormánynak a közös munkája, közös döntése szükséges itthonról. Nagyon fontos ezt hozzátenni, hogy ez egy olyan döntés, amit az összes eurós tagállamnak támogatni kell, tehát hogy ez egy elég összetett és alapvetően politikai döntés. Ennek egy nagyon fontos összetevője, hogy itthon konszenzus legyen ennek a mind az időzítésében, mind a feltételeivel kapcsolatban. Ez volt az egyik tényező, ami miatt ez fontos. A másik pedig az általános gazdasági stabilitás, piacok stabilitása szempontjából nagyon fontos, hogy konstruktív együttműködés legyen a két fő gazdaságpolitikai ág között, és ezt megerősítette mind a két vezető.
Különleges magyar Varga Mihály abból a szempontból is, hogy ő az egyetlen olyan közjogi tisztséget betöltő, ugye magasrangú méltóságnak nevezik, akinek távozását Magyar Péter nem sürgette, tehát őt nem szólította föl. Ez a stabilitás szolgálja? Vagy mi lehet egy ilyen döntésnek a hátterében? Most nyilván gazdasági szempontból kérdezem, mert nem politikai szempontból.
Igen, politikáiról nem mondanék semmit.
De ugye következménye azért ennek van.
mindenképpen fontos.
A fordítottjának is lett volna, ugye, hogyha azt mondja, hogy távozzon a jegyből kell.
Egyértelmű, és ha fordított eset történt volna, tehát ő is felszólításra került volna, szóval hogy a piacok is rosszul fogadták, a gazdasági stabilitás szempontjából is kedvezőtlen lett volna, így viszont egyértelműen egy folyamatos átmenet van a gazdaságpolitikában, és nincsenek zökkenők, tehát ez nagyon fontos volt, és az látszott is a piaci reakciókban, tehát hogy a forint árfolyama talán a legegyszerűbben tudja kifejezni azt, hogy a piacok hogyan fogadnak egy kormányváltást, vagy egy gazdaságpolitikai irányváltást, és azt látjuk, hogy már a választások előtt, amikor a közvéleménykutatásokból látszott, hogy jó esélye van egy kormányváltásnak, már abból akkor is egy érezhető erősödés volt a forintban, és ez a kormányváltást követően, választásokat követően már még tovább tudott folytatódni, és az is nagyon fontos, és ez látszik is az adatokból, hogy ez a konstruktív kapcsolat, a konstruktív viszony a két fél között, ez az árfolyam stabilitását is támogatni tudja, tehát mikor ebben egy erősödés volt az elmúlt hetekben, azért azt látjuk, hogy viszonylag stabilizálódni tudott, ezen a 355 környékén vagyunk most, de hogy körülbelül ezen az eurós árfolyam környékén van jelen.
De ez is érdekes, nem? Mert ugye általános logika szerint úgy gondolhatja talán mindenki, aki ilyesmivel foglalkozik már közélettel, hogy egy-egy nemzeti valutának az értéke vagy árfolyama azért az a gazdaság erősségétől, teljesítményétől függ. Most itt meg azt látjuk, hogy végül is a gazdaság egyik pillanatra a másikra, ahogy mondta, hogy közvéleménykutatási adatokra, aztán a kormányváltás hírére hirtelen erősödni kezdett a forint. Hát mi történik ilyenkor a háttérben?
Én nagyon fontos, hogy a pénzügyi piacok minden információt azonnal próbálnak feldolgozni, és nagyon előretekintőek, és ebben az esetben is ez történt, hogy a várakozásokat is azonnal beépítik a piaci árakban, és amikor az tűnt, hogy, és itt azért a másik nagyon fontos történés az elmúlt hetekben, hogy ez az EU pénzeknek a témája, ez egy olyan pozitív löketet adhatott a forint iránti keresletnek, mind a devizatartalékoknak, hogy meg két irányból nagyon fontos, amit a piac egyből beárazott, amikor ez az eredmény megszületett, és ezért tudott jelentősen erősödni, és valóban a jelen gazdasági helyzetben nem történt érdemi változás nyilván egy-két hét alatt, de a kilátásokban, a várakozásokban jelentősen pozitívabb lett a befektetők képe.
Ugye itt az euró bevezetéssel, ugye Varga Mihály arról is beszélt, hogy mi is kell ahhoz, nevezetesen ugye a forint árfolyam, tartósan erős forint árfolyamnak kell lenni. Viszont egy ellentmondásra is fölhívja a figyelmet, hogy az exportra termelő vállalatok viszont ennek nagy vesztesei lehetnek. Ugyanakkor az inflációnak meg jót tesz, hogyha erős a forint. Szóval, hogy lehet itt feloldani ezt a bizonyos ellentmondást, vagy hogy lehet ezzel együtt élni? Mi van középút?
Valóban ez egy ellentmondásos helyzet, és nehéz ezt feloldani, de azt gondolom, hogy az infláció, a jegybank szempontjában az infláció a fontos, tehát ő arra fog mindig is fókuszálni, hogy az inflációs mind a várakozások, mind pedig az inflációs folyamatok közeledjenek az inflációs célhoz. Ugye jelenleg viszonylag kényelmes helyzetben van a jegybank, mert 3%-os infláció cél alatti szinten áll jelen az infláció, de ő előre tekint, ugyanúgy, ahogy a piaci szereplők, és itt azért az év második felében várható majd egy infláció emelkedés, és ezért a jegybank szempontjából fontos egy stabil és erős árfolyam. A másik irányból az exportőrök szempontjából valóban rövid távon ez egy kedvezőtlen folyamatnak tűnik, de azért nem szabad elfelejteni, hogy az exportőreink nagyon jelentős része importból, jelentős importból dolgozik, tehát hogy itt igazából csak a kettő közötti a nettó export a fontos, tehát itt azok a szereplők kerülnek meg nehéz helyzetbe, akik kevés importból viszonylag nagy exportot tudnak előállítani. De még az ő szempontjukból is, ami nagyon fontos, és jelenleg is ez elmondható a magyar gazdaságra, hogy a foglalkoztatás nagyon, nagyon feszes, tehát nagyon éles a verseny a jól kvalifikált munkavállalókért, és az ő szempontjukból a munkabért valójában euróban vagy a többi EU-s tagállammal összevetve mérik, és itt, hogyha egy erősödő árfolyam van, akkor egyre inkább felértékelődik a forintban, mért bérjük, hogyha viszont egy leértékelődés van, akkor viszont ez egy kevésbé vonzó pálya, és azért, hogy megtartani vagy vonzani tudják ezeket a munkavállalókat, ebben segíthet egy erős árfolyam az exportőrök oldaláról is. Tehát még ez, nekik is azért van pozitív és negatív olvasata is ennek az erősebb árfolyamnak.
Ön úgy látja, milyen állapotban van most a magyar gazdaság abból a szempontból, hogy ahol eurót bevezettek, és akkor görög-olasz meg azokat a példákat mondjuk, nyilván nem a legerősebb államok között, nézünk ilyenkor szét, hogyha hasonlóságot keresünk, mindenhol drágulást okozott.
Van egy ilyen nézet, hogy, hogy egy ilyen érzékelés, hogy, hogy rágulást okoz, ez abból fakadhat, hogy a legkisebb értékű termékeknél ugye van egy kerekítési dilemma, hogy amikor átváltják euróra, akkor kerek euróra szeretnék azért jellemzően a kereskedők átváltani, és azért ott előfordulnak olyan termékek, amelyeknek valóban egy picit emelkedik forintba visszaszámolva az ára, de a statisztikai adatokat nézve nem mutatható ki egy ilyen azonnali átállásnál egy inflációs sok, tehát itt úgy tűnik, hogy ez inkább csak az érzed, de nem a valós adatok alapján megalapítható tény. Ezért, ami viszont fontos, és az a mi szempontunkból, illetve a környező országok szempontjából is lényeges, hogy inkább a előre tekintve fontos nézni az euró csatlakozás inflációs kockázataira, ugyanis egy feltörekvő, és a kelet-európai országban azért már több ilyen példa volt, egy feltörekvő ország, amikor csatlakozik az euróhoz, akkor a belső folyamatai egy folyamatos inflációs nyomást jelentenek, de ugye azzal, hogy belép az eurózónába, elveszíti az önálló monetáris politikáját, tehát nem monetáris politika eszközökkel már nem tud küzdeni ezzel az inflációs nyomással, ezért nagyon fontos, hogy a többi gazdaságpolitikai ág megerősödjön, rugalmas legyen, és ezt tudja ellensúlyozni, ezt az elvesző monetáris politikát.
Köszönöm szépen Balogh Csabát, a Gazdaságkutató Intézet szakmai igazgatóját hallották az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen.
Megyeljogú város vezetője közös nyilatkozatot juttatott el az új kormányhoz, sürgetve az önkormányzatokat sújtó elvonások mérséklését és a korábbi ígéretek beváltását, meg hát több minden van ebbe. Aztán azóta csatlakozott több önkormányzati szövetség is, a legfrissebb hírek alapján a Magyar Önkormányzatok Szövetségével már meg is kezdődik ma a tárgyalás a minisztériumban. Márki-Zay Péter hódmezővásárhely polgármestere itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Szép napot kívánok! És én is mindenkinek jó napot kívánok, de nem csak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, hanem többek között a Megyeljogú Városok Szövetségének elnöke és társelnöke is tárgyal, ott lesz ezen a 10 órai tárgyaláson. Mindkét olyan szövetségnek, ahol én magam is elnökségi tag vagyok, és akkor nagyon remélem. Nem, ez csak a vezetőket hívták, a csúcsvezetőket, de nagyon remélem, hogy valóban azok a témák lesznek, ami az önkormányzatok reformja szempontjából nagyon fontos, és őszintén szóval sokkal több pénzt megspórol a magyar állampolgároknak, mint hogyha a köztisztviselőknek, minisztereknek, miniszterelnöknek a bérét megvágják.
Mik itt a fő szempontok? Mik a fő, mondjuk azt, hogy tárgyalási alapok? Menjünk akkor ezeken végig, ezeken a fő kérdéseken.
Hát az elmúlt 16 évben szisztematikusan építették le az önkormányzatoknak az önállóságát. Végül már abban sem dönthettek, hogy mi épülhet és mi nem épülhet az ő területükön, illetve fosztották ki őket az állam által kötelezően önkormányzatokra testált feladatoknak is csak a 42%-át finanszírozták állami normatívákkal. Tehát ez a leépítés, ami a teljes állami igazgatása, oktatás, egészségügyre igaz volt, ez az önkormányzatokat is sújtotta. Miközben a polgármesterek, az önkormányzatok többek között azért, mert ők folyamatosan ott dolgoztak a településen, és elérhetőek voltak az ott lakók számára, nem úgy, mint mondjuk egy miniszter, ők hülyen szolgálták a településük érdekeit, és sokkal jobb szolgáltatásokat nyújtottak, mint az állam. Én most csak egy példát mondok, a kirabolt, kifosztott, harmadik legszegényebb Megyeljogúváros hódmezővásárhely, minden óvodájában és bölcsödéjében, minden csoportszobában van klíma. Az állam által működtetett iskolákban meg nincs. A vásárhelyi helyi tömegközlekedésünkben modern autóbuszok járnak, klímázott, alacsony padló, stb. És ingyenes buszközlekedés van Vásárhelyen. Az állam ezzel szemben egy összeomló, kigyulladó, késő, megbízhatatlan, nem klímázott vasutat működtet, mondjuk Lázár Jánosnak a jóvoltából eddig. Tehát óriási különbség van abban, ahogy egy önkormányzat tudta szolgálni az embereket, meg ahogy az állam tette ezt. Az állam kezében nagyon rossz helyen voltak ezek a szolgáltatások, az önkormányzatoknak meg elvették a pénzét. Ezen alapvetően változtatni kell, és akkor sokkal boldogabb, sikeresebb társadalom leszünk.
Hogyha visszamegyünk ugye 2010-hez, mert ugye 16 évet egybe szokták kezelni, de érdemes talán külön. Ott egy jelentős önkormányzati eladósodás, akkor azt az állam finanszírozta, ez volt az a bizonyos konszolidáció, ez volt a kiindulási pont. Hódmezővásárhely is beleesett ebbe?
Mi az, hogy? Hát a mi fideszes vezetésünk Lázár Jánossal az élen a legeladósodottabb települést csinált Hódmezővásárhelyből, és 2012-es konszolidációnál egyfőre jutó legmagasabb összeget kapta emiatt Hódmezővásárhely, majd mindössze 6 évvel később, amikor engem megválasztottak, akkor mindenféle hazudozás ellenére, hogy nincs a városnak adóssága, az akkori 10,8 milliárdos adóság, amit felhalmoztak, az megint az országban a legmagasabb adóság volt. Tehát Hódmezővásárhelyet Lázár többször is iszonyatosan eladósította. És ahogy elmondtam az imént, például én az én polgármesterségem alatt az elmúlt 8 évben ebből a 10,8 milliárdból 8,8-at visszafizettünk. Tehát a nagy részét ennek a megörökölt adósságnak, az lakosoknál ott hagytunk körülbelül 4 milliárd forintnyit, ami korábbi adó volt, és mit lecsökkentettük, eltöröltük az ország legmagasabb építményi adóját például. Kamatkiadásokon is csökkentettünk, ingyenesítettük a tömegközlekedést, tehát összességében mintegy 15 milliárd forintot hagytunk az állampolgároknak úgymond a zsebében, vagy fizettünk vissza adósságokat elődeink után. És ha már ugye a fizetésekről van most nagyon sokszor szó, polgármesteri fizetésekről, amit az adófizetők nyertek több mint 15 milliárd, ennek kevesebb mint 1%-a volt az a fizetés, ami nekem törvény szerint járt, és amit megkaptam. Tehát egy jó polgármester, egy felelős, nem gazember polgármester, jó szakember, annak a fizetéséről nem, azért nem érdemes beszélni, mert lehet, hogy lehet találni olcsón embereket, akik nem értenek ahhoz, amit csinálnak, vagy nem tisztességesek, és természetesen akkor a választó polgárok szegények lesznek és boldogtalanok. Megéri jó menedzsereket, tisztességes polgármestereket választani, mert akkor az emberek gazdagabbak lesznek, és boldogabbak lesznek. Tehát ez a rendszerváltás lényege, hogy mostantól kezdve a teljesítés és a teljesítmény számítson, és akkor tényleg egy sikeres ország leszünk, és nem egy kirabolt, kifosztott, nem tudom, aberráltak, pedofilok, bűnözők, korrupt gazemberek, migránsbetelepítők által uralt társadalom.
Miért vetődött ez fel vajon, hogy a polgármesterek fizetését csökkenteni kell? Ugye megvan ennek a szabálya, hogy település létszámtól függ, aztán, hogyha elmegyünk kis településekre, hát akkor ott kifejezetten olyan fizetések vannak, ami egy átlag munkavállaló most már könnyedén elér versenyszférában. Nem is az, hogy vezető.
Hát én még tovább mennék ennél. Én a versenyszférában mindig többet kerestem. 3 állásom volt korábban, mielőtt polgármester lettem. Amikor eljöttem ezekből az állásokból, tehát a 10 év alatt a polgármesterségem előtt összesen, akkora már ugye 22 évet dolgoztam, mindig, amikor eljöttem egy-egy munkahelyről, akkor többet kerestem, mint később, amikor polgármester lettem. Tehát a versenyszférában alacsonyabbak ezek a fizetések, legalábbis, hogyha jó polgármestert választanak, és tehetséges polgármestert, akkor egészen biztosan. Nem gondolom, hogy választási ígéret volt talán, hogy csökkentik majd a politikusok béreket, de ez egy populista megközelítés. Én Magyar Péternek sem javasolnám, hogy hosszú távon kivéreztesse az országot, ugyanis, hogyha ebbe a versenybe bemegyünk, ugye emlékszem, talán Gyurcsány volt az, aki 1 forintot vett fel havonta. Hát akkor egy jobb miniszterelnök, mint Magyar Péter az 5 millió 120 ezer forintos fizetésével. Tehát Isten őriz, hogy Gyurcsány Ferenc meg hozzá hasonlók legyenek miniszterelnökök. Orbán Viktorral sem az volt a baj, hogy 6-6,5 milliós fizetése volt, hanem az a baj, hogy kirabolták az országot. Ezer és ezer milliárdokat veszített az ország, meggazdagodtak ők, az összes családtagja milliárdos lett. Hát tolvaj az emberek, nem a fizetését kell csökkenteni, tolvaj az embernek börtönbe kell juttatni. Tehát még az is felháborít, amikor a polgármester fizetés csökkenését azzal kötnék össze, hogy hát volt korrupció az önkormányzatokban. Az az állam felelőssége, hogy ha bárhol korrupció van, akkor tessék azonnal kinyomozni és börtönbe vágni a bűnözőt.
Lehet ennek az a célja, hogy lemondjanak a polgármesterek és előrehozott önkormányzati választás legyen, mert Magyar Péter erre is utalt.
Hát több tiszás képviselő beszélt erről, de ez olyan hajmeresztő, hogy én azt gondolom, Magyar Péterhez nem lenne méltó. Az új magyar demokráciát azt egyből beszennyezni az, mert ez valóban egy abszolút reális forgatókönyv, tehát hogyha most egy előrehozott választást csinálnak, és utána megtiltják, hogy aki 2 cikluson keresztül volt polgármester, az elindulhasson, akkor gyakorlatilag az jelenlegi polgármesterek 95%-át egyszerűen eltiltják az indulástól adminisztratív törvényi úton, miközben már arra sincsen törvényes magyarázat, bár én magam is föl vagyok háborodva sok fideszes kollégának, akik például Vásárhelyet kirabolták a mi járásunkba. Tehát én nekem aztán szívem, lelkem kívánja, hogy ezek az emberek bűnhődjenek, de a jogállam, amit most megválasztottunk április 12-én, egy szabad, demokratikus, erkölcsös, tisztességes európai jogállam, abban egyszerűen nem fér bele az, hogyha valakinek 5 éves ciklusa van, akkor azt az 5 év ciklus előtt bármilyen indokkal előrehozott választással félbevágjuk ezt a mandátumot, és az se fér bele, hogy csak azért, hogy valóban, hát ugye nincs Tiszás polgármester, tehát ha Tisza el akarja foglalni az önkormányzatokat, akkor ez egy zseniálisan ravasz, ördög, ilyen ravasz terv lenne, de hát bocsánat, nem egy ilyen országra szavaztunk, úgyhogy a fölvetés is fölháborít, és hajmeresztő, még egyszer mondom, én biztos vagyok benne, hogy sem Magyar Péter, sem a körülötte lévő rendkívül tehetséges, tisztességes miniszterek soha nem adnák a nevüket egy ilyen gazemberséghez.
Köszönöm szépen, Márki-Zay Péter, Tódmezővásárhely polgármesterét hallották.
Köszönöm szépen.
Egy László, a Miazák elnöke érkezett a stúdióban, mert hogy hát vannak itt érdekes fejlemények, ugye kezdettől fogva az úgynevezett végrehajtó maffia, így nevezi, végrehajtó maffia ellen harcolt, most úgy tűnik, sőt, hát Magyar Péter meg is bízta ezzel, hogy ezt a bizonyos vizsgálóbizottságot, ezt a parlamenti vizsgálóbizottságot önvezesse. Hogy is alakult ez? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Elég rendhagyó módon érdekesen alakult, hiszen ugye még az országgyűlés előkészítő első ülésének előkészítő tárgyalásán szóba kerültek ezek a parlamenti vizsgálóbizottságok, és kettőre mi magunk is tettünk javaslatot. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank környékén történt korrupciós gyanús ügyek kivizsgálására felállítandó bizottság, a másik pedig a végrehajtó maffia ügyeit kivizsgáló bizottság. Valóban évtizedek óta küzdünk most már ez ellen a maffia hálózat ellen. Azért ez fontos elmondani, hogy ez kormányokon átívelő hálózat volt. Ugye még az elsikasztott rendszerváltozás után, valamikor a 90-es években kezdtek kialakulni ezek a hálózatok. Itt nem csak végrehajtókról beszélünk, ugye a parkolási maffia is, vagy akár a bankárok is csatlakoznak ehhez, ugye emlékezhetünk a devizahiteles visszaélésekre, emlékezhetünk ezekre az elképesztő botrányokra a parkolási maffiával kapcsolatban, és 2010-ben ezeket, vagy 2010 után ezeket nem felszámolt az Orbán kormány, hanem ezek megmaradtak, átalakultak kicsit, és működtek tovább. És ugye ennek az egész ügynek azért van óriási jelentősége, mert ezek a végrehajtók profitorientált módon végezték egészen mostanáig, vagy végzik még most is a tevékenységüket, és nem egy-kettő van közülük, aki évente 600 millió forintot keres, és hát azért is volt ilyen óriási a profitélség a végrehajtók körében, mert évtizedek óta folyamatosan nekik kenő pénzeket, vesztegetési pénzeket kellett átadniuk. Ma már ugye ezeket tudjuk, a végrehajtói kar vezetőjének, államtitkárnak, ugye Völner Pálig már bizonyított, tudjuk, hogy működött ez a hálózat, de mi már évek óta azt gyanítjuk, és tavaly tettem is ez irányú feljelentéseket, hogy itt miniszterek is érintettek lehetnek, úgyhogy biztos, hogy minisztereket is be fogok majd idéztetni a bizottság elé, de az igazi nagy kérdés az az, hogy miért alakult ilyen nagyon furcsán ez a mondjuk úgy, hogy önfogalmazott kinevezésem, tulajdonképpen nem neveztek még ki, hanem a miniszterelnök úr a parázs és heves vitánk hevében egyszer csak úgy döntött, és azt mondta, hogy akkor ha jól emlékszem, valahogy úgy fogalmazott, hogy lássam, hogy kivel van dolgom, hogy akkor vezessem én ezt a bizottságot, ugyanis az volt a nagyon furcsa, hogy amikor még az országgyűlés alakulülését előkészítő tárgyaláson ezt a két javaslatot megtettük, ami egyébként a Tisza párt kampányának is része volt, tehát nem csak mi beszéltünk róla, de mi azért jóval korábban beszéltünk erről a non-profit végrehajtói rendszerről például, és ugye a programunk része volt már nagyon régóta, már 2022-ben is a választási kampányban. Sokat beszéltünk róla, akkor ugye úgy tűnt, hogy valamiféle konszenzus lesz e tekintetben, aztán egy héttel ezelőtt láttuk azt, hogy mind az 5 felállítandó vizsgáló bizottság élére Tisza párti elnököt javasolnak, és mivel a kormány megalakulása óta rengeteg a diktatúra irányába mutató dolog történt, akár itt a köztársasági elnök elmozdításának módszerére gondolok, nyilván ez egy alkotmányos demokráciában teljesen elképzelhetetlen,
hogy most nem történik.
Természetesen tiltakozunk ezzel ellen, és minden olyan diktatórikus intézkedés ellen, amely egy alkotmányos demokráciában teljesen képtelenség, ami ennek
mi lehet a háttere? Mi lehet a háttere ennek, hogy pont?
Hát, mármint annak, hogy ilyen hát diktatórikus módon kezdett az új kormányozni. Hát hozzá kell tennem, hogy ennek azért régi hagyománya van már Magyarországon, tehát itt ma reggel is hallgattam itt, mióta itt várakozok a közmédiában, hogy hát 2010 előtt milyen jól működött a közmédia. Hát én egészen másra emlékszem, én tévészékház ostromra emlékszem, akkor is oda ment több ezer ember a Szabadság térre, tehát hogy sajnos Magyarországon régi hagyománya van annak. Szerintem az előbb úgy fogalmaztam, hogy elsikasztották a rendszerváltozást, nem akarok visszamenni ezekhez, ez 89-90-ig, de itt valójában soha nem működött normálisan sem a közmédia, sem a demokrácia Magyarországon, nagyon régi hagyománya van. Nyilván fakad ez a miniszterelnök úr jelleméből, habitusából, azért elég érdekes dolgokat látunk, amióta elindult a parlament, bár hozzá kell tennem, hogy soha ennyire nem volt izgalmas és szórakoztató a plenáris ülés, mint mostanában, és egyébként én kifejezetten örülök annak, hogy a sok kritika érte a miniszterelnököt, hogy a miniszterek helyett is ő válaszolgat, de szerintem ez jó. Tehát én ennek kifejezetten örülök, hogy érdemi viták zajlanak most a parlamentben, szerintem ez jót tesz a demokráciának, de az nem, hogy egy miniszterelnök, sőt még meg sem választítva, még be nem iktatott miniszterelnök, mondjuk kiabálva, ugye most már miniszterelnökként a pulpitusról kiabálva és fenyegetőzve és ultimátumot adva el akarja mozdítani a köztársasági elnököt, aztán utána nem közvetlen választással, hanem a kétharmados többséggel a helyére akar ültetni valakit, akkor az nem lesz báb. Tehát akkor az nem a Tisza párt bábja lesz. Úgyhogy a lényeg az, hogy nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt hetekben, ami nem a demokrácia felé halad, és vannak nagyon komoly félelmeink, aggodalmaink, hogy itt a kétharmaddal visszaélve valamiféle diktatúra felé haladunk, és ezért is tettem a szóvá, hogy azért az egészen elképesztő, hogy a vizsgáló bizottságok esetében az fontos tudni, hogy paritásos alapon működnek. Tehát ugyanannyi kormánypárti, ugyanannyi ellenzéki képviselő alkotja, és ezeknek a parlamenti vizsgáló bizottságoknak pontosan az a lényege, hogy ezek elfogulatlanok legyenek, hogy ezek ugyanúgy ki tudjanak vizsgálni kormánypárti, ellenzéki, mindenféle ügyeket, és hogy az ötből egyetlen egyet sem kapott meg az ellenzék, az mindenképpen érdekes, ezt én szóvá tettem, főleg úgy, hogy mondom, a végrehajtói maffia ügyében azért maga a miniszterelnök úr is elismerte, hogy hát nekünk azért igencsak komoly érdemeink vannak ennek a felderítésében, maga a végrehajtó maffia szóösszetétel megalkotása is hozzánk kötődik, és teljesen váratlan volt a fordulat, hogy a vita hevében azt mondta, hogy akkor vezessem én a bizottságot, mert hogy a múlt héten mi beadtuk ezeket a módosító indítványokat, hogy ne csak Tisza párti vezetők legyenek, és ezeket leszavazták. Most utólag egyébként megnéztük, maga Magyar Péter is leszavazta. Tehát ilyen nagyon rendhagyó módon működik most a parlament. Egyik nap ez történik, a másik nap az történik, eléggé adhok módon. Tehát most még hivatalosan én nem vagyok kinevezve a bizottság elnökeként, de hát én azt gondolom, hogy ha országvilág előtt ezt Magyar Péter megígérte, akkor ez így is lesz. Én azt tudom megígérni, hogy mindent ki fogunk vizsgálni részlehajlás nélkül, és annak is nagyon örülök, hogy azt a nagyon régi javaslatunkat, hogy non-profittal alakítanánk a végrehajtói rendszert, azt a kormány megígérte, támogatja, mert gondoljunk csak bele abba, hogy a bírósági végrehajtói rendszerben a végrehajtók ugye éves szinten 600 millió forint profitra törnek, pont azért egyébként, hogy ki tudják fizetni ezeket a vesztegetési pénzeket, miközben a bírók azok az államtól kapják a fizetésüket nagyon helyesen, meg is kell őket fizetni, de ugyanezt várjuk el a végrehajtók esetében, és akkor nem lesz ennyi visszaélés.
Köszönöm szépen, Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Ó, ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
Ne
nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
Cedacur Forte?
Nem ismered? A Cedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Friday jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra múlt másfél perccel. Jó reggelt kívánok 2026. június 3-án szerdán. A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter kormányfő tárgyalásai.
Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban.
Javult a tiszaújvárosi robbanás sérültjeinek állapota, mondjuk a részleteket. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter miniszterelnök tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével.
A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére.
A Magyar-Német Intézet igazgatója szerint a magyar diplomácia sikere, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb hatalmát képviselő német kancellár a hivatalában fogadta a magyar miniszterelnököt, akit mindössze 3 hete iktattak be.
Bauer Bence a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, Magyar Péter több gesztust is tett. A kormányfő meghívta Friedrich Merzet az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tervezett budapesti megemlékezésre, valamint azt is jelezte, hogy Magyarország támogatja Németország ideiglenes tagságát az ENSZ biztonsági tanácsában. Hozzátette, a két ország között egyetértési pont lehet a jövőben Ukrajna uniós tagságának ügye.
Meglátásom szerint nem csak, hogy a magyar érdekek térnek el az Európai Unió politikájától sok tekintetben, hanem a német érdek is eltérhet időnként. És például Brüsszelben olyan nagyon azt mondják, hogy Ukrajnát mi hamarabb be kell venni az Európai Unióban, Berlinben már másképp gondolkodnak erről. És ugye Friedrich Merz ezt már korábban is kijelentette, hogy nem csak, hogy 2027, de még 2028 se egy reális céldátum ukrajnai tagságot illetően. És egyébként hasonlókat mondott Magyar Péter miniszterelnök, aki egyébként kiemelte, hogy se katonákat, se fegyvereket nem küld Magyarország, azaz e tekintetben nincs itt változás. Lehet, hogy most máshol, talán Brüsszelben mást vártak volna, de a magyar álláspont szerintem itt szilárd, és ugyanúgy elmondta a magyar miniszterelnök, hogy a kárpátaljai magyarok helyzetének kulturális, nyelvi, egyéb jogainak a fundamentális változása nélkül nincsen semmilyen előrelépés Ukrajnának az euróatlanti integrációt illetően.
Ukrajna és Moldova akár már júniusban megkezdheti az uniós csatlakozási tárgyalásokat, mivel a magyar kormány visszavonhatja az ezt megakadályozó vétóját. Erről ír az egyik brüsszeli lap, közben a migrációs helyzet miatt 9 tagállam állította vissza a belső határok ellenőrzését. Brüsszelből Berek Patricia tudósított.
A magyar kormány visszavonhatja vétóját, szabad lehet az út Ukrajna és Moldova előtt, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU tagságra törekvésével szemben, lehetővé téve a csatlakozási tárgyalások elkezdését. A Politikó szerint az első tárgyalási fejezet csoport megnyitására június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián kerül sor. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor, szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folyamatban vannak. Ukrán források úgy nyilatkoztak a lapnak, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csak akkor fontolná meg a személyes részvételt a tanácsülésen, ha a megállapodás elérhető. Érhető közelségbe kerülne. Ugyancsak a Politikó szerint Magyarország feloldotta az európai békekeret blokkolását, vagyis azt a vétót, ami eddig akadályozta, hogy egy költségvetésen kívüli keretből az Unió visszatérítse a tagállamoknak a saját készleteikből Ukrajnába küldött fegyverek értékének 40%-át. Ez különösen Ukrajna legnagyobb támogatóit, például Németországot és Hollandiát dühítette, de a vétó feloldása után most ezek az államok visszakaphatják pénzük egy részét, írja a Politikó. A belső határok ellenőrzését csak ideiglenesen és komoly feltételek mellett lehet visszaállítani, foglalt állást az Európai Bizottság. A testület közleménye szerint 9 tagállam, Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, továbbá Olaszország, Szlovénia és Hollandia, valamint Norvégia és Svédország állította vissza ideiglenesen a belső határok ellenőrzését a biztonsági fenyegetések és a migrációs helyzet miatt. Az uniós testület szorgalmazza, hogy a belső határok ellenőrzése helyett az érintett tagállamok inkább szúrópróbaszerű rendőrségi ellenőrzéseket, biometrikus azonosítást és járműkövetési technológiákat alkalmazzanak az ingázók és a határmenti közösségek érdekében.
Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Úgy tudni, 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte.
Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Dnipróban 9, Kijevben pedig 5 vesztették életüket. Sokan megsebesültek.
Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, valamint a Hezbollah meg nem nevezett vezetőivel is. Értesülések szerint az amerikai elnök rávette beszélgető partnereit arra, hogy szüntessék be a térségben a nagyobb harcokat. Szakértők szerint Donald Trump a közel-keleti kérdés diplomáciai rendezésére törekszik. Erről maga az elnök is beszélt hétfőn. Úgy fogalmazott, egy megállapodás még a katonai győzelemnél is jobb. Washingtonból Nárai Balázs tudósított.
Az Axios fehérházi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump meglehetősen ingerülten beszélt az izraeli kormányfővel a Beirut ellen tervezett offenzíva miatt. A szavakat, nyomdafestéket tűrőre alakítva valami olyasmit mondott neki, hogy mi az ördögöt csináltok, megőrültetek? A nyilvánosság előtt ugyanakkor köszönetet mondott Benjamin Netanyahu-nak, hogy eleget tett a kérésnek. Ezt követően Donald Trump azt közölte, hogy a kisebb fennakadást megoldotta, és Iránnal folytatódhatnak a tárgyalások, mégpedig nagy ütemben. Hétfő délután már egyenesen úgy fogalmazott, hogy egy héten belül valószínűsít megállapodást, amiről elismerte, hogy persze nem egyszerű. A másik oldal, azaz Irán ugyanakkor kiszámíthatatlan. Sok nyelven beszél. Valaki szerint furfangos. Miközben külügyminiszterük azt mondja, hogy tárgyalnak és tárgyalni akarnak, és a pakisztáni kormány közvetítését kéri. A közben a kemény vonalas iszlám forradalmi gárda a cionisták és amerikaiak megbüntetéséről beszél, meg arról, hogy fogytán a türelem, és hogy elpusztítják az ellenséget. Amerikai katonai szakértők, politikai elemzők, korábbi tisztségviselők is azt mondják, hogy a végén nem lesz más választás, mint visszatérni a katonai csapások útjára, mert Iránnak nem lehet hinni, és másból nem ért. Ezt a véleményt képviseli Jack Keane, nyugalmazott tábornok, aki az amerikai médiában rendszeresen fejti ki véleményét szakértőként.
Itt a krónika. A Kárpát-medence 60 középiskolájából érkező mintegy 1000 diák részvételével rendez megemlékezést holnap a Nemzeti Összetartozás napján a Rákóczi Szövetség sátorajaújhelyen.
A meghívottak a Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián közösen ünneplik a magyar nyelv és kultúra fennmaradását, mondta a szövetség elnöke. Csáki Csongor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az emléknapi programok egy része, hogy átadják a tábort kiegészítő új parkot, amelyet a közelmúltban elhunyt Kozma Imre atyáról, irgalmas rendi szerzetesről neveztek el.
A maga az emlékünnepségünk az majd a Szárhegy tetején lesz, ahol a Szent István kápolna, illetve a 100. országzászló is található a Magyar Kálvária felett, és ezen a réten lesz az emlékünnepség. A diákok pedig, amikor majd ez az esemény véget ér, akkor a Nemzeti Összetartozás higgyán sétálnak vissza a Rákóczi táborba, és hát szeretnénk egy látványos eseményt is június 4-én itt megvalósítani. Minden diáknak, mind az 1000 vendégünknek egy A2-es méretű táblára, ami piros-fehér-zöld színű lesz, rányomtattuk a lakcímének a település nevét. És reméljük, hogy ez az 1000 diák ezzel az 1000 település névvel majd szépen szimbolizálva összeköti a Kálváriát a táborral. Ez egy látványos eleme lesz a megemlékezésünknek.
A KRESZ módosítása előtt mielőbb szabályozná az elektromos rollerek használatát, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást.
Pető Attila közlekedési szakoktató szerint indokolt lenne szabályozni és ellenőrizni az elektromos rolleres közlekedést. A Kossuth Rádióban azt mondta, a szakemberek már 2 éve dolgoznak egy új KRESZ tervezeten, amelyben külön fejezetet szánnak az elektromos roller használatnak. Szerinte az ezekre az eszközökre vonatkozó előírásokat már most a jelenleg hatályos KRESZ-be is érdemes lenne beilleszteni, hogy a baleseteket el lehessen kerülni. Hangsúlyozta, a kiskerekű járművel már 20-25 km/órás sebességgel haladva is nagyot lehet esni, ezért sisakot, kesztyűt, valamint térd és könyökvédőt ajánlott hordani.
Vannak kicsi és nagy teljesítményű motoros rollerek, tehát nem egyformák ezek az eszközök. A nagy teljesítmény az inkább hallja az a segédmotoros kerékpár, és akkor felmerül például az a kérdés, hogy kell-e hozzá jogosítvány. De a kis teljesítményűről is mindenképpen azért beszélni kéne arról, hogy az életkort hogyan határozzuk meg. Szerintem 12 év alatt azért nem kéne közútra kiengedni elektromos rollerre, úgy van gyerekeket. Meg kéne határozni, hogy pontosan hol menjenek, mennyivel menjenek, és milyen védőfelszerelésekkel. Tehát sisak nélkül én nem engednék senkit rollerezni, tehát az a minimum.
Javult annak a 4 embernek az állapota, akik a tiszaújvárosi robbanásban sérültek meg. A Debreceni Klinikai Központban kezelik őket, egyikük már elhagyhatta az intenzív osztályt.
A Miskolci kórházban ápoltak közül 2 sérült már hazamehetett, így jelenleg már csak 1 sérültet ápolnak a Borsodi intézményben. A MOL Petrokémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy fiatal férfi meghalt, többen megsérültek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 2 autó ütközött az M3-as fővárosi bevezető szakaszán a 12-es kilométernél. A leálló sávon arra szól a forgalom, a torlódás több mint 3 kilométeres. Több jármű karambolozott a 41-es főúton a 11-es kilométernél, csak a félút pálya járható. Erős a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében vízvezeték javítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén borult időre számíthatunk. Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél. Napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12-19 fok közé hűl a levegő.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ismét a Veszprém lett az aranyérmes a férfi kézilabda NB1-ben. Megvan a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának új vezetőedzője, Zverev már elődöntős a Roland Garroson. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második tegnap esti mérkőzésén. A Bakony együttes így már 2-0-ra nyerte meg a párharcot, és 100%-os mérleggel védte meg címét. A győztes csapatból Ligetvári Patrik nyilatkozott Szilágyi Dórának.
Az elején megmondtam, hogy Szeged egy jó csapat, és tényleg jó erőt képvisel, és tényleg ez be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. A múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt a szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk sem jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófeába zártuk az évet.
Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk, vérekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, tudtuk korrigálni a mérkőzést.
Milyen volt ez a szezon, hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a magyar kupát, a Bajnokok Ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
Persze, abszolút, főleg az, hogy nagyon kis nyújanszom múlott az, hogy mi nem vagyunk mosott körbe, és holnaptól nem a Final Four-ra kell készülni. Nagyon fájó, tényleg az, hogy milyen ennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Van például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván, amint én mondtam is, több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
A 10 év után távozó Bodó Richárd tegnap utoljára lépett pályára a Szeged együttesében, amely tehát a döntő második mérkőzését is elveszítette, az ezüstérmes hazaiaktól Bánidi Bence értékelt Szilágyi Dórának.
Ez a bajnoki döntő most 2 mérkőzés alatt dőlt el, de azért ez nem volt ennyire sima. Mit gondolsz, mi az, ami most eldöntötte ezt a mérkőzést?
Ugyanaz döntött el, mint az összes többi mérkőzést az elmúlt meccseket a Veszprémben ebben a szezonban. Az, hogy a második fél időre valahogy mindig elfogytunk, vagy fizikálisan, vagy mentálisan. Mai mérkőzésen mindkét dologban elfogytunk, úgyhogy a legnagyobb problémánk az ez volt.
Mi az, amivel tudjátok zárni a szezont, milyen tanulságokkal, vagy félig üres, félig tele, hogy van ez a pohár?
Hát most nagyon nem gondolunk erre, hogy mivel tudjuk zárni. Átbeszéljük itt a srácokkal, leülünk, elköszönünk a távozóktól, aztán iszunk egy sört, beszélgetünk egyet, és nagyjából ennyi most lesz majd egy évzára, gondolom a klubbal, ahogy szokott lenni az összes szezon után, úgyhogy nagyjából ennyi, amit tudok mondani.
Egyelőre nem született döntés Csemár Rodriguez szövetségi kapitány jövőjéről. Erről számolt be a Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán. A férfi válogatott májusban összesítésben 1 góllal alul maradt a szerbekkel szemben a VB selejtezős párharcban. Így nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra, viszont szabadkártyával még szerepelhet a VB-n. Ijes Ferenccel, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével Szilágyi Dóra beszélgetett.
Egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon rendkívüli pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségkapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét, azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket, és a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártyán Nemzetközi Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés, várhatóan 10-ig, június 10-ig megszületik ez a döntés, és ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozunk a döntésünket.
Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
Én azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben a válogatottunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részéről elmondjuk a kritikáinkat, a szövetségkapitány felé ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapat jövővel kapcsolatban, mert a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
Nemzeti Sportkrónika.
Megvan a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babó Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a Felcsúti Együttesnél, első idényében az U19-es csapatot irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő együttes vezetőedzője volt. Tarolt a Ferencváros a női rangadógálán, a 7. bajnoki címét szerző FTC begyűjtötte az összes díjat, a női labdarúgó NB1 legjobbja, Nagy Viktória lett a 24 éves játékos, kivette a részét a címédésből, hiszen gólt szerzett a Puskás Akadémia elleni döntős párharcban, amelyben csapattársa Nagy Vanessa 5-ször is betalált. Ő lett egyébként a gólkirálynő a nemrég véget ért idényben, míg a szezon felfedezettje a szintén ferencvárosi Hanesz Vanda lett. Nagy Viktóriával Berkesi Judit beszélgetett.
Nagyon nagy elismerés, tényleg még nem kaptam ilyen egyéni díjazást, szóval nagyon örülök neki, és szintén nagy elismerés, hiszen tudom, hogy az ellenfél csapatai játékosai, edzői szavaztak rám, szóval ez tényleg nagyon jól esik, és egy hatalmas elismerés.
Hogy látod, miben fejlődtél leginkább erre a szezonra, vagy talán mondhatjuk, hogy szezonról szezonra, ha az elmúlt éveket nézzük, történt az előrelépés a játékodban?
Igen, szerintem azt kimondhatjuk, hogy szezonról szezonra egy jobb formában, jobb játékba lendültem. Szerintem idén az volt a kulcs, hogy kiegyensúlyozottabb volt a játékom. Próbáltam mérkőzésről mérkőzésre egy szintet húzni, és az alá nem szerettem volna menni. Idén több gólt is rúgtam szerintem, mint az előző években. A gólpasszok számában is többet szereztem, mint az előző években, szóval szerintem ez lehetett ennek a kulcsa.
Igen, 10 gólig jutottál, és tényleg nagyon fontos gólpasszok is a neved mellett. Érezted ezt a vezérszerepet is most már a csapaton belül?
Igen, pályán szerettem volna felvenni ezt a vezérszerepet, ha már egy öltözőben nem én vagyok a leghangosabb ember, de a pálya mindenképpen, hogyha egy rosszabb mérkőzése van a csapatnak, vagy nehezebben megy, akkor próbáltam mindig felhúzni a csapatot, ha a játékommal, ha egy-két szóval, de igen, most már azért itt vagyok a Fradiban, most 10 éve, szóval most már illik azért vezérként játszani, úgyhogy igen, az évek során folyamatosan növekedett a szerepem a csapatban.
A magyar válogatott bejutott a 4 közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-ra legyőzte a bolgár csapatot a tegnapi negyeddöntőben. A mieink a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A cél az egyéni csúcs megdöntése, többek között erről beszélt az N4 Sportnak Molnár Attila, Európa-bajnok atléta. A 400 méteres síkfutás országos csúcs tartója vasárnapi Rabati Gyémántliga versenyen 6. lett egy nagyon erős mezőnyben. A világhírű Laurent Miulival dolgozó magyar atléta Marokkóban pályafutása 2. legjobb idejét ért el 44,73 század másodperccel. Molnár Attilát hallják.
Az utolsó százam nekem volt a leggyorsabb, viszont a kanyar az hosszabb volt, mint gondoltam. Tehát nem arra készültem, hogy az a 9-es pályán nem 100 méter a kanyar, hanem most nem tudom, 130 valamennyi, és az kicsit fejben hosszabb volt, mint gondoltam, és ott az 3. százamnál valami elengedtem energetikailag, amit nem kellett volna, mert belefért volna, tehát kibírtam volna. Ott egy kicsit visszavettem a tempót akarva akaratlanul, és ezen javítanék, ezen nagyon sokat javítanék, de egyébként a tempó az rendben volt, nagyon energiatakarékos volt. 250 méterig vezettem az egész mezőnyt, 10.78-al kezdtem, ami kanyarban nagyon erős, annak ellenére, hogy nem úgy volt, nem úgy érződött ez, mint hogyha olyan durván nagyon erős kezdés lett volna. Úgyhogy ezen én már csak följebb fog menni.
2 évvel sérülése és az azt követő térdműtétek után szeretne érmet szerezni a nyári Európa-bajnokságon Kovács Zsófia. Erről a 3-szoros EB aranyérmes tornász beszélt az M1-nek. Kovács Zsófiát, aki a múlt szombaton világkupa győzelemmel felettette az elmúlt 2 év nehézségeit, Pál előtt szólaltatta meg.
Hál' Istennek most már egyre több munkát bír el a térdem is, aminek nagyon-nagyon örülök, és ez nyilván a sport teljesítményen is látszik.
Mert hogy májusban sikerült nyerni csapatbajnokságban, sikerült nyerni fenemáskorláton, és egyértelmű, hogy nagyon jó lehetett az is, hogy a világkupában egy olyan visszatérésed volt, amely elhozta az aranyérmet a Koperi világkupán. Számítottál egy ennyire jó májusra, vagy még te is meglepődsz, hogy ilyen remek forma jött ki?
Nyilván valahol a sportoló számít a jó versenyzésre, de nyilván nagyon hosszú idő után tértem vissza újra egyáltalán magához a versenyzéshez, úgyhogy nyilván az első verseny is azért azért fontos volt számomra, meg tényleg minden verseny fontos, hogy szépen fokozatosan visszatérjek, és ehhez is nyilván vissza kell szokni egy versenyzőnek, hogy közönség előtt meg van szólítva, nemzetközi vagy akár itthoni szinten. Igazából nagyon örülök, hogy ezt így szépen lassan el tudtuk kezdeni, és így kitérve kicsit a kóperi világkupára, nyilván az egy plusz öröm volt számomra, hogy tényleg sikerült elindulnom kétszeren, ugye Felemás korláton és Gerendán is, és tényleg az már csak egy plusz habatortám volt, hogy sikerült nyernem is.
2022 a legutóbbi VB-t, 2023 a legutóbbi EB-t, és most ebben az évben lesz mindkettőből. Ugye augusztusban a kontinens torna, októberben pedig a világbajnokság. Milyen reményekkel folytatod most a felkészülést, hiszen a végcél mégiscsak az, hogy ezeken a versenyeken ott legyél.
Mindenféleképpen adott egy löketet ez az egész versenyzés és jó szereplés, úgyhogy most tényleg a további edzésnapokon is azon leszünk, hogy az Európa bajnokságra készülünk. Még lesz egy itthoni versenyünk is, szóval az is nagyon nagy pluszt fog adni ehhez az egész felkészüléshez, és ugye az első állomása az Európa bajnokság lesz, ahol szeretném magamból a legtöbbet kihozni.
Kialakult a Roland Garros első elődöntője a nőknél. Az orosz Mira Andrejeva a román Kirsztát győzte le, még a két ukrán játékos összecsapását Márta Kosztyuk nyerte meg Svitolina ellen. A férfiaknál pedig tegnap Alexander Zverev és Jakub Mensik jutott elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. A német játékos a spanyol Hodárt, míg a cseh teniszező brazil Fonsecát győzte le. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
A cukorbetegség előszobájaként tartják számon az inzulinrezisztenciát. Egyre több fiatalt is érint ez az állapot, ami egyébként diétával, mozgással, stresszkezeléssel és orvosi ellenőrzéssel karbantartható. Persze kitartónak és fegyelmezetnek kell lenni. Adunk néhány tanácsot a cukorbetegség kialakulásának eltolásához. Bakanita vagyok, várjuk Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Hagyományos katonai értelemben vesszük a támadást, akkor szerintem kizárt, hogy Oroszország megtámadná Európát. Mert Európa jóval erősebb. Még a NATO nélküli Európa is NATO-val együtt, meg összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Oroszország, mindig is az volt.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Bényei Tamás Kossuth díjas jazzzenész, a Hard Jazz Band alapítója és vezetője mosztja meg gondolatai tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt, kedves hallgatók! Sokat gondolkodom, hogy mi lehet a zene titka. Hogy van valami, ami mindenféle ajzószer és adalékanyag nélkül képes az embert egy éteri világba, egy katartikus állapotba emelni. Alapja a rezgés, mely megremegteti a körülöttünk levő levegőt, minek hatására érzések születnek bennünk. Képesek vagyunk miatt a hatalmas, másra nem való palotákat emelni, furcsa alakú tárgyakat, hangszereket gyártani, szép ruhákat ölteni, jegyeket váltani, századok óta, csak azért, hogy ebben az élményben részesüljünk. Mi lehet a titok? A zene a lélekhez talán a legközvetlenebb kapcsolat, ahogyan az MMA elnöke Turi Attila építész egy alkalommal megfogalmazta, a zene anyagtalan művészet. Ez az anyagtalanság nem csak érzelmeket szül, gondolatokat is. A művészet felszabadít, megszabadít korlátainktól. Ez az élmény egyben kettős is, mert pont az mutatkozik meg, amitől elszakadni látszunk. Számomra az a pillanat volt a szülőhazám iránti viszony pontos megfoghatósága, amikor egy egyetemes zenei nyelven beszéltem egy nemzetközi közösségnek, akik a vállukra emeltek. És ebben a pillanatban mindennél erősebben volt érezhető a kérdés, ki vagyok, honnan jöttem. Ahova megyek már nem volt kétséges, a szülőföld vonzása ugyanolyan megfejthetetlen titok, mint a zene varázsáé. A művészet egyetemessége nem vitás, hisz ami József Attilának Thomas Mann, Adi Endrének Verlaine, MS Mesternek Giotto, az nekünk Louis Armstrong vagy Benny Goodman. A mi művészi nyelvünk megalkotói, profétái ők. Magyarságunk folyton kettős dimenzióban létező állapot a kultúrkör vonzása és a velünk hozott kulturális örökség viszonylatában. E kettő frissen tartásával maradhatunk egyenrangú felek a világban. A zene a pillanat művészete, semmi más nem fogja az idő múlását ilyen szépen éreztetni. Soha még egyszer ugyanúgy semmi sem lesz hallható. Nem szabad tehát elszalasztani a pillanatot. A zene varázslatos titka azonban továbbra is jótékony homályban marad. Önöket, hallgatókat csak arra kérem, hogy keressék a titkot, járjanak a koncertekre, mert a gyorsan elröppenő élet nem a zenegépekben, az internet buborékokban zajlik, hanem odakint a színpadokon, a nagyvilágban.
Bényei Tamás Kossuth díjas jazzzenész, a jazzband alapítója és vezetőjének jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott is, újra meghallgatható a mediaclick.hu és a hiradó.hu című weboldalunkon. 9:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légi csapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóövezetére. Dnyipróban is Kijevben legkevesebb 22 meghaltak és több mint 100 megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A tárgyalások ma kezdődnek. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás élére Posvai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, még Tóth Tamás a BVOP vezetőinek helyére Smell János kerül. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása a politikai szándékot és érdeket szolgált. A szuverenitásvédelmi hivatal 2024. február 1-e óta működik Lánci Tamás vezetésével. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőktől és a kirándulóktól fokozott óvatosságot kérnek a hatóságok. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner Fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
Sedacur Forte?
Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as 1/10, a Nasdaq kompozit szintén 0,1%-kal lett magasabb. Új vámtarifák bevezetését javasolja a legfontosabb kereskedelmi partnereivel szemben az amerikai kormányzat, így az Európai Unióval és Kanadával kapcsolatban is. Erről számolt be a Politico. Az amerikai kereskedelmi hivatal jelentése szerint az érintett országok nem érvényesítik megfelelően a kényszermunkával készült termékek tilalmára vonatkozó jogszabályokat, a hivatal rájuk 10%-os vám kivetését javasolja. Az amerikai feldolgozóipari szektor teljesítménye már a 10. hónapban emelkedett májusban, ráadásul az elmúlt 4 évet tekintve a leggyorsabb ütemben, ezt közölte az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet úgynevezett beszerzési menedzser indexének alakulása alapján. Az amerikai feldolgozóipari BMI végleges értéke az előzetesen becsült 55,3 pont helyett 55,1-re emelkedett az áprilisi 54,5 pontról. Az új megrendelések meredeken emelkedtek, azonban a bővülés nagy részt a készletfelhalmozódást tükrözte, tekintettel az ellátási és inflációs aggodalmakra. A népszerű Claude chatbot mögött álló vállalat bejelentette, hogy benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelethez annak érdekében, hogy még ebben az évben tőzsdére lépjen. Az Anthropic nemrég magánbefektetőktől gyűjtött tőkét, amely során a vállalat értékét több mint 965 milliárd dollárra becsülték, ezzel a társaság megelőzte az OpenAI-t, amely a magánbefektetők értékelése szerint legutóbb 852 milliárd dollárt ért. A két cég egymás legnagyobb riválisa az AI szektorban. Az OpenAI szintén fontolgatja, hogy még az idén tőzsdére lép, de konkrét dátumot még nem lehet tudni. Nagy meglepetést okozott a Hewlett Packard Enterprise jelentése. Az AI szerverekre, az adattárolásra és a felhő alapú számítástechnikára specializálódott vállalat a legfrissebb gyors jelentés szerint 10 milliárd 680 millió dollár bevételt ért el az előző negyedében, ami 40%-os növekedés éves alapon. A vállalat szervergyártással foglalkozó egysége különösen jól teljesített. Európában emelkedtek a főbb indexek, a londoni börze 0,3%-kal erősödött tegnap, a frankfurti DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC 0,8%-os pluszban zárt, az olasz tőzsde 1,6%, a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be a napot. A német Rheinmetall hadipari vállalat 5,7 milliárd euró értékű romániai megrendelés csomagot nyert el. Ez a vállalat közelmúltbeli történetének legnagyobb nemzetközi szerződése. A megállapodás harci járművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek, lőszeralkatrészek, illetve 4 hadihajó gyártására vonatkozik. A csomag részeként Románia csak nem 300 Lynx gyalogsági harci járművet is megrendelt. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os erősödéssel 135.997 ponton zárt tegnap új történelmi csúcson 25,6 milliárd forintos forgalom mellett. A MOL 1,2%-kal erősödött 3.966 forintra, a Magyar Telekom 3,1%-kal emelkedett 2.748 forintig, az OTP 2,4%-kal drágult, a Richter pedig az előző napi árán 12.560 forinton stagnált. Összesen 7,5 milliárd dollárt szedhet össze első tőkebevonási fordulójában a kínai DeepSeek mesterséges intelligencia startup, a befektetők között pedig a Tencent és a CATL is megjelenik. És végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint ma reggel. 1 euró 355 forintba és 4 fillérbe, 1 amerikai dollár 305 forintba és 43 fillérbe, 1 svájci frank 387 forintba és 38 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen, Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőit hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Gyermekjogi reformjavaslatot vett át Vódis Kriszta a Gyermekjogi Civil Koalíciótól. A hálózat álláspontja szerint a gyermekjogok érvényesülése, a gyerekek védelme nem kizárólag a gyermekvédelmi rendszer feladata, hanem közös társadalmi felelősség. A vonalban pedig Katonáni Per Erika, a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke, jogász egyetemi tanár. Kezi Csokolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit!
Hát ugye ez egy több mint 100 oldalas reformcsomag, a fő szempontokat kérem, hogy ismertesse meg velünk.
Igen, ugye 35 éves az ENSZ gyerekjogi egyezménye, amit Magyarország 91-ben fogadott el, és két év adtak ki az Unió is az integrált gyermekvédelmi alapelveket, tehát egy sok joggal, érzelmekkel, jogalanyossággal rendelkező gyerekkel állunk szemben, és azt is tudjuk az életből, hogy a gyermekeket, a családokat érintő problémák nem különülhetnek el, tehát fontos az ágazatoknak az együttműködés, az egészségügyi, szociális, oktatási ágazat is, hát persze a szűken értelmezett gyermekvédelmi rendszer is, és a koalíció ebben a 100 oldalban tulajdonképpen ezeknek a rendszereknek az egybesimítására, harmonizációjára tesz javaslatot, miközben feltárja a súlyos hiányosságokat, és azt szeretnénk, hogy a gyermeki jogok valóban ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelv legyen. És hát nagyon fontos, hogy ezt a dokumentumot valóban Bódis Krisztina, a társadalompolitikája és felelős kormánybiztosnak adtuk át, hiszen pontosan az ő feladata, hogy ezeket az ágazatokat összehangolja, és valóban ágazatokon átívelő gyereki jogok érvényesüljenek. A dokumentumban először egy úgynevezett átfogó, tehát valamennyi rendszert érintő javaslatokat fogalmazunk meg, például, hogy gyermekközpontú jogalkotás legyen, tehát mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott döntés, törvény javaslat mennyiben érinti a gyermekeket, és hogyha negatívan értékelik ezt a hatásvizsgálatot, akkor nyilván kell csökkentéseket tenni erre, de ennyire fontos a gyerekjogi edukáció, vagy az, hogy legyen egy átfogó gyerekjogi stratégia. Tehát de talán még izgalmasabb is, mindig ugye megkérdezzük, hogy a reformhoz mennyi pénzre van szükség. Erre is kitél a dokumentum, hogy az ENSZ bizottságának átfogó kommentárjának is eleget téve kell egy gyerekközpontú költségvetés, hogy tudjuk, hogy a gyerekekre fordított összeg mennyi, és mennyire hatékony ennek a felhasználása, illetve kell csinálni egy költséghaszon elemzést is, hogy megmérjük, hogy valóban mennyire eredményes a beavatkozás, és hát tudjuk, hogy a korai prevenció, az intervenciós programok, azok tulajdonképpen csak társadalmi előnyöket eredményeznek, tehát közvetett és közvetlen haszna van, hogyha nem a gyermekvédelmi szakellátásban, tehát amikor ki kell emelni a gyereket a családból, fektetünk bele több anyagi forrás, hanem a megelőzésbe, a családoknak a támogatásába. Most és utána ágazatokra lebontva tekintjük át az egyes területeket, például fontos a mentál higién és egészség támogatása, vagy a traumatudatos ellátás, erről nagyon-nagyon sokat beszélünk.
Például itt milyen kihívások vannak jelenkorban?
Tehát nagyon egybemosódik a szegénység és a veszélyeztetettségnek a kérdése, pedig nagyon jól tudjuk, ugye, hogy a törvény is kimondja, hogy kizárólag anyagi okból nem lehet gyermeket kiemelni a családból, de sajnos ugye az ellátási szükséglet függ a jövedelmi, a foglalkoztatási helyzettől, a lakáspolitikától, egészségügyi és oktatási szolgáltatásoktól, tehát a gyerekvédelem ma már egymagában nem tudja megoldani ezeket a problémákat, tehát ágazatoknak az együttműködéseken, illetve a kialakított ellátórendszernek kell összefognia, hogy ezeket a problémákat megalkossa. Szakember hiány van, mint a családokat támogató ellátások tekintetében, a gyerekjóléti szolgálatnál, vagy pedig a szakellátásban kevés a gyermekfelügyelő, a nevelő a gyerekotthonokban, és hát szervezeti változtatásokra is teszünk javaslatot, hogy kerül kerüljön vissza a gyerekvédelmi rendszerbe, például a javítóintézet, mert ott van a helye, vagy hogy a gyámhatóságnak a speciális helyét ki kell ismételten alakítani speciális szabályokkal, és hát nem beszélve a gyerekjogi ombudsmanról, ami iránt maga a miniszterelnök úr is ígéretet tett, hogy ezt a rendszert ezt kialakítja, hogy markánsan jelen legyen a gyerekvédelmi rendszerben. Tehát van mit tenni, de nyilván elsődlegesen azért szemlélet, hogy a gyerekeket állítsuk ebbe az integrált szemléletnek a középpontjába, és rátekintettel hozzuk meg a döntéseket.
Na most, hogyha azokról a gyerekekről gondolkodunk, akik családban vannak, és ugye említette a családból kivetteket, vagy kiszakítottakat, vagy elárultakat, akkor végül is egy teljes társadalmi összefüggésben kell erről gondolkodni, nem?
Így van, teljesen jól látja, és jó az ön gondolata, valóban így van, tehát a társadalomnak a felelőssége is benne van, gondolok itt például, hogy jelzőrendszeri tag lehet a törvény szerint is, egy állampolgár is, ha látja, hogy egy gyermeknek a bántalmazása, elhanyagolása mindennapos egy család életében, de természetesen meg vannak nevesítve az ágazatok is, akinek viszont kötelező gyakorlatilag ezeket a jelzéseket megtenni bántalmazás, elhanyagolás kapcsolatban. Tehát ez valóban a társadalomnak a felelőssége, hogy odafigyeljünk a gyerekekre, de nyilvánvaló maga a gyerekvédelmi törvény is, és a dokumentum is azért kiemelten foglalkozik gyermekcsoportokkal, így a fogyatékos és a szegénységben élő gyerekekkel, és úgyhogy valóban valamennyiünknek a felelőssége. Tehát ezért nyilván a politika, a szakpolitika tud tenni, hogy más legyen.
Köszönöm szépen Katonáni Per Erika, gyermekjogi civil koalíció elnökét, jogászt, egyetemi tanárt hallották az elmúlt percekben.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Alexander Cseferin személyesen Csányi Sándornak küldött levelet, és abban köszönetet mondott a professzionális szervezésért, külön kiemelve a vendégszeretetet, az elhivatottságot, amely hozzájárult a felejthetetlen esemény sikeréhez, nevezetesen az UEFA Bajnokok Ligája döntő megszervezéséhez. A stúdióban pedig Szabó Gergő, Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát itt a hosszú méltatásban volt egy nagyon lényeges, több lényeges mondat persze, de amire fölkapja a fejét mindenki. Azt mondja, a Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen, évek óta tartó befektetett munka, rendíthetetlen elhivatottság és aprólékos felkészülés eredménye volt. Na, emögött a mondat mögött. Mi van, mi minden?
Hát pontosan az, ami benne van. Ugye nem ez volt az első nagy európai, vagy akár lehet talán azt is mondani, hogy világfutball esemény, amit Budapest rendezett, egész pontosan ugye a Puskás Aréna, hiszen volt már Európa Liga döntő, volt már Szuperkupa döntő, volt már Európa Bajnokság, és az ezek során szerzett tapasztalat, ez ugye nagyon összeadódik. És egy ekkora rendezvény megszervezése, előkészítése, lebonyolításánál ez a legfőbb fegyver, ami egy országnak, vagy egy városnak, vagy egy szövetségnek a kezében lehet, hogy ezekben rutinja van, tudja, hogy mi hogy működik, mik az UEFA szabályzatai, miket kell betartani, hogy kell csinálni, és a kollégáinknak az MLS-nél, illetve ugye az összes hatóságnak, szervezetnek, itt beszélhetünk a BKK-ról, rendőrségről, a Ferihegyi repülőtérről, mindenkinek volt már ebben rutinja, és hát nagyon sokszor ugye a mérkőzésről beszélünk magáról, de az az igazság, hogy az óriási munka, az nem is a stadionban zajlik, hanem a stadionon kívül, tehát az, hogy ezt a több tízezres, vagy akár még a százezret is elérő embertömeget, hogy tudjuk, vagy tudjuk, a tudjukban nem csak az MLS-t értem, hanem mindazokat, akiket az előbb elsoroltam, hogy tudjuk a városon belül mozgatni, eljuttatni azokra a pontokra, legyen ez akár mondjuk egy szurkolói találkozópont, vagy akár a stadion, vagy bármi egyéb, vagy a reptér, hogy tudjuk ezek között a pontok között a legkönnyebben és a leghatékonyabban mozgatni, és lehetőleg úgy, hogy ez mindeközben a budapesti lakosoknak a legkisebb kellemetlenséget okozza, mert azért lássuk be, és ezért nagyon hálásak vagyunk egyébként a budapestieknek. Mondhatom ezt azt gondolom az összes szervezésben résztvevő nevében, hogy azért egy ekkora esemény mindenféleképpen elkerülhetetlen, hogy bizonyos kellemetlenséget okozzon, hiszen óriási tömeg érkezik, ők mozognak a városon belül, tehát lehetnek dugók, stb. Stb. Úgyhogy mindenkinek, akinek ez kellemetlenséget okozott, annak nagyon köszönjük a türelmét.
Aztán egy újabb idézet a levélből: a Puskás arénára a magyar futball elmúlt évekbeli figyelemre méltó fejlődésének erőteljes szimbólumaként tekintetünk. Világszínvonalú létesítményei méltó helyszínt biztosítottak Európa legrangosabb klubmérkőzéséhez. Szóval azért ez is kellett hozzá, a Puskás aréna.
Természetesen.
Ugye csak az UEFA-nak, amikor épp sok kritika érte, hogy mit kezdünk mi ezzel, meg mit akar, meg mi itt a szándék, aztán közben hát kiderült, hogy ez igazolódott azóta.
Azt gondolom, hogy ha csak a hazai válogatott mérkőzéseket nézzük, akkor is ez már teljesen egyértelmű, hogy a stadion az nagyon-nagyon sok esetben kihasznált, hogy most egy éven belül pontosan, hogy van, az ugye nem a mi területünk, tehát ezt nem tudom megmondani, csak a válogatott mérkőzésekről tudok nyilatkozni.
Csak bevált az a lényeg, ugye.
És természetesen az, hogy egy ilyen kapacitású stadion legyen egy városban, ez alapfeltétele annak, hogy egy város bajnokok ligája döntőnek adjon otthon, vagy adhasson otthont. És például most már ez annyiban is változik, hogy a három UEFA európai sorozat közül a konferencia liga döntőjénél például egy kifejezett szempont volt, hogy kisebb városok, kisebb stadionok adjanak ennek otthont. Viszont most már mi is megpályázhattuk a 28-as vagy 29-es konferencia liga döntőt, mert már a konferencia liga döntő is akkora érdeklődést vált ki az emberekből, hogy most már az UEFA nagyobb stadionoknak, nagyobb városoknak is elfogadja a pályázatát. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen stadionra, és még egyszer mondom, az infrastruktúrára, a közlekedési hálózatra, a jó működő reptérre, ezekre mindre-mindre szükség van. Láttunk már olyan BL döntőt, ahol ugye eléggé kaotikus állapotok uralkodtak, például a bejutást, vagy akár már az odajutást illetően. Nálunk szerencsére ilyen most sem történt, és ez nagyon jól mutatja a szervezőknek a hozzáértését, és ahogy az elején is említettem, rutinját.
Van itt adat, Budapestre több mint 2600 landolási igény érkezett, ebből úgy tudtak erőnfelül 800-at teljesíteni, hogy a magyar város egy átlagos napon 300 repülőgépet fogadott. Be kellett vonni a teljes igény kielégítéséhez a környező országok repülőterén, Bécset, Pozsonyt, Zágrábot, leginkább, meg ki tudja még mi mindent. Milyen biztonsági feltételek, milyen biztonsági kockázatok voltak itt, mert már ez is eleve maga ez a bizonyos logisztika, már ez rejt magában sok mindent.
Biztonsági kockázatról és egyebekről én nem beszélnék. Azt gondolom, hogy a rendőrség kitűnően kommunikált ezzel kapcsolatban, elmondta azt, amit lehetett, úgyhogy én ezt érinteni sem szeretném, hiszen ez az ő szakterületük.
De rendben lezajlott.
Az egészen biztos, igen, hogy egyrészt rendben lezajlott, másfelől nagyon-nagyon fontos volt például a rendőrség, de itt említhetném a BKK esetét is, a kommunikáció, amely nagyon flottul ment, nagyon sok információt kaptak a szurkolók, magyar nyelven is, idegen nyelven is. Ezt az egész koordinációt egyébként Dinnyes Márton kollégám koordinálta a kommunikációval kapcsolatban az érintettek között, és azt gondolom, hogy most már talán mondhatjuk azt, hogy a szokásoknak megfelelően ez elég flottul ment, és elég hatékonyan működött.
Volt-e olyan akár szokatlan, vagy különleges elvárás, vagy utolsó pillanati felvetés, aminek meg kellett felelni? Volt-e ilyen kihívás? Vagy minden a tervek szerint?
Ha ilyen lenne, az nagy baj lenne. Tehát pont az a a sikeres rendezés titka, hogy az UEFA-nak nagyon-nagyon részletes és nagyon egyértelmű szabályai, leírásai vannak, hogy egy ilyen mérkőzés esetében, vagy rendezvény esetében mit vár el. Ezeket ugye 2024 májusában volt a döntés, hogy Budapest rendezheti a 2026-os BL döntőt, és onnantól kezdve folyamatos egyeztetések zajlottak minden érintettel az előírások tekintetében. Tehát azt lehet mondani, hogy mindent elő lehetett tökéletesen készíteni, tehát semmilyen nagy utolsó pillanatos változás vagy kérés nem volt. Apróságok persze mindig akadnak egy ekkora rendezvénynél, tehát hogy nem tudom, én most mondok valamit, szűsé van plusz 5 ilyen reptéri kihúzható kordonra mondjuk, tehát hogy ilyesmi előfordulhat, de például ezekre is a kollégák fel voltak készülve minden esetőségre, és miután hála jó Istennek mondhatom azt, hogy nagyon rugalmasak mindazok a szervezők, akik egy ilyen esemény lebonyolításában, illetve előkészítésében részt vesznek, ezek azért nagy problémát nem szoktak okozni. Valahogy mindig mindent megoldanak.
Mit jelent ez a siker az MLS-nek? Meg egyáltalán a magyar labdarúgásnak.
Én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül az MLS szempontjából kell csak nézni. Az MLS-nek azt gondolom, hogy az már egy hatalmas elismerés önmagában, hogy az UEFA elnöke egy kivételes bajnokok ligája döntőnek nevezte a Budapestit, hiszen azért pár bajnokok ligája döntőn már részt vett, de azt elárulhatom, hogy úgy tudom, hogy már a stadionban a mérkőzés napján Csányi Sándor elnök úr is, illetve a kollégák is, az UEFA munkatársaitól kezdve szurkolókon át sportvezetőkig nagyon-nagyon sok mindenkitől kaptak gratulációt és elismerést. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy óriási dolog, és ezen felül pedig reméljük, hogy ez az élmény, amit egy ilyen rendezvény tud adni és tudott adni, legfőképp ugye a gyerekeknek, a fiataloknak, de akár a felnőtteknek is, közelebb hozza őket a labdarúgáshoz. Tehát ha mindenféleképpen mondanom kell valamit kifejezetten az MLS szemszögéből, hogy mi a haszna, akkor azt gondolom, hogy ez.
A stadionon kívül is vagy 20 000-en figyelték, ez még nem a televízió, hanem
a fesztivál, az szintén így nagyon nagy sikerrel ment a hősök terén.
Köszönöm szépen Szabó Gergőt, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét hallották.
Köszönöm.
És közben Bakanita érkezett a stúdióba, ez pedig nem mást jelent, mint azt, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazin műsora. De vajon milyen témákkal várja tisztelt hallgatóinkat, most elárulja.
Jó napot kívánok! A 9:30-kor kezdődő témánkat szeretném először ajánlani. Az otthonápolást próbáljuk, mint élethelyzetet átgondolni. A Szent Ferenc Kórház ugyanis indította egy online is elérhető sorozatot, egy oktató sorozatot, amelyben olyan embereknek próbálnak, olyan hozzátartozóknak segíteni, akik éppen abban az életszakaszban tartanak, hogy kell, hogy ápolják az egyik rokonukat, szerettüket, és megpróbálják ezt otthon megtenni. Ugye ez egy dilemma, hogy meddig képes erre egy család, meddig képes erre egy baráti közösség akár, és hogy hol van az a pont, ahol akár külső segítség bevonása lesz fontos odahaza, vagy pedig el kell jutni ahhoz a döntéshez, hogy inkább egy intézményi segítséget kell igénybe venni. Akik ebben az élethelyzetben szereztek tapasztalatot, azt mondják, hogy az otthoni szakasz az fontos, tehát hogy aki tudja, az próbálja ezt megadni szerettének, vagy megtenni érte. Azt is végig fogjuk gondolni, hogy a gondos óra az miben tudja ezt a folyamatot kiegészíteni. Nyilván az egy megelőző szakasz talán, de ezekre mind választ keresünk. 10:30 után pedig az inzulin rezisztenseknek próbálunk segíteni, illetve egyáltalán beszélni arról, hogy mi ez az állapot, miért tekintjük a cukorbetegség előszobájának, és hogyan lehet ezt tulajdonképpen, ha nem is teljesen leküzdeni, de elnyújtani, hogy maga a cukorbetegség és a gyógyszerszedés az egy minél későbbi életkorban legyen egy szükség.
Na hát ezekkel az érdekes témák várja a tisztelt hallgatóinkat Bakanita a délelőtt című magazin műsorunkban. A Jó reggelt Magyarország munkatársai pedig el is búcsúznak, 9 órakor hírek jönnek Bordi Andrással. Úgyhogy Pilinger Marian, Bényi Csaba és Gál Ilona felelős szerkesztő nevében is köszönöm majd megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
7 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifállal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedaqure Forte. A Sedaqure Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Sedaqure Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa egy gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.